Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Szeptember 2-a van, indul a Partizán őszi évada. Ahogy azt reggel, hogyha esetleg már láttátok a vétóadásunk tréleréből, Ruf Bálint megállapította, hogy gyakorlatilag a 2026-os kampány is ezzel a nappal indult el. Hogy ez így van-e, azt majd az ősz fogja igazolni, de tény, hogy nagyon rég nem láttunk olyat, hogy annyira izzott volna a politika hétköznapjai, mint ahogyan ezt tette a nyár folyamán. És itt nem csak a hőségre utalok, hanem arra is, hogy egyre másra olyan ügyek váltak központi elemmé a diskurzusokban, amelyekről az elmúlt évben azt gondoltuk, hogy már igazából nem kíváncsi rá a magyar társadalom, nem kíváncsi rá a magyar választópolgár, a magyar néző, olvasó és így tovább. Ehhez képest alapvetően a közszolgáltatások végzetes leromlásáról, a kórházi, a vasútközlekedési és egyéb szolgáltatások drámai elégtelenségéről szólt a nyár Magyarországon. Nemzetközi viszonylatban pedig egyre másra olyan tabuk töltek meg, amelyekről azt gondoltuk, hogy kikezdhetetlenek. Gyakorlatilag a nyarat úgy kezdhettük el, hogy Joe Biden és Donald Trump küzdelmére készülhettünk az őszi amerikai elnökválasztás kapcsán. Ehhez képest Joe Biden meglepő módon végül belátta, hogy alkalmassága nem kielégítő ahhoz, hogy érdemben tudjon Donald Trump-al szemben föllépni, és a demokraták gyakorlatilag alig egy fél hónap alatt ürrendezték a soraikat, és az alelnök áll ki Donald Trump-al szemben, akit azóta gyakorlatilag bálványoz a liberális mainstream, és egyébként a különböző közönyi kutatók is azt jósolják, hogy jelentős mértékben vezet Donald Trump-al szemben. Bár érdemes hozzátenni, 2016-ban is hasonló eredményeket mértek Hillary Clinton számára, bár jelentős eltérések vannak a mostani mérések és az akkori mérések között, mégis ez egész biztosan nem lefutott meccs, egyik lesz ez a téma is azoknak a témáknak, amelyekkel kiemelten fogunk majd foglalkozni a következő hetekben, hónapokban. Ma estére alapvetően négy újságíró kollégát hívtunk el, akikkel a nyár legfontosabb eredményeit, vagy legfontosabb eseményt fogjuk majd valamilyen módon értékelni, átbeszélni. Adásunkkal egy időben pedig a Madách Imre Gimnázium felmentett igazgatója mellett egy szolidaritási tüntetés zajlik a belügyminisztérium előtt. Mert szeptember 2-a van, elkezdődött a tanév is, amire eléggé szomorú képként emlékeztetett a sok-sok vonuló tinédzser, vagy éppen kisebb korú, akiket lehetett látni a város utcáin, hogyha az ember valamikor 7:30 és 8 között tette ki a lábát a közterekre. Gyakorlatilag ugyanakkor a méretű táskákkal a hátukon, mint amelyekkel nekem kellett még vonulnom 20 évvel ezelőtt, de olyan táskákkal, amit akár 40 évvel ezelőtt is láthattunk. Szóval nagyon sok minden nem változott abban az értelemben, hogy az is iskola valahogy még mindig nem tömegek számára a közösségi együttlét, a társadalmi szocializáció, a tudásszerzés és így tovább fontos, meghatározó szintere, hanem valami egészen más, és valószínűleg részben erről is szól az a tiltakozás, amit a belügyminisztérium elé szerveztek a felmentett igazgatóval szimpatizálók. Ha minden igaz, meg tudjuk mutatni azt a képet, ami lehet látni azt, hogy mekkora a tömeg most a belügyminisztérium épülete előtt, jelentős számú, pedig nem is kezdődött el a tüntetés, hamarosan majd elkezdődik. A műsor folyamán majd néhányszor vissza fogunk még kapcsolni, hogy pontosabb képet is közvetíthessünk arról, hogy mi zajlik a belügyminisztérium épülete előtt. Most azonban fordulunk rá a ma esti adásunkra. Mielőtt azonban bemutatnám a mai vendégeimet, egy rövid összeállítással készültünk arra vonatkozóan, hogy az újrainduló péntek reggel miért érdemes követnetek, hogyha eddig még esetleg nem tettétek meg. Szurvár Szilvés kollégám ezt összefoglalja nektek, utána pedig kezdjük az adást.
Ha valamikor érdemes időben elindítani a napot, az péntek reggel van. Ekkor érkezik a Partizán Hírháttér podcastja, a péntek reggel. Hétről hétre a legjobb szakértőkkel fejtjük meg, mire érdemes figyelni a világban.
Szerintem Orbán Gáspár a legkevésbé érdekes ebben a sztoriban. Számomra sokkal fontosabb az, hogy mit keres a Magyar Honvédség Csádban.
Mik a legnagyobb tévhitek az esemény utáni tablettával kapcsolatban?
Hogy ez ugyanaz, mint az abortusz.
Ami ott történt, megrendítette a rendszert abból a szempontból, hogy most akkor hány ilyen patyomkén falu van a rendszerben, ami kívülről tökéletesnek néz ki, és mögötte meg olyan dolgok történnek, ami nem oké.
Persze vannak témák, amiket humorosan is meg lehet fogni.
Most próbáljuk elképzelni, hogy 200 felcsúcsú stadiont egymás mellé helyezünk. Elindulunk Budapestről az autópályán Siófok felé, bal oldalt végig felcsúcsú stadionok állnak.
Most tényleg nem akarok olyan brutális mondásokat, hogy jó zsarú, meg rossz zsarú, de elég olyan az, aki cigarettával kínál, amikor kihallgat, és nem a másik, aki orva ver. Érted?
Keresd a Péntek Reggelt a szokásos podcast felületeken, vagy az e-mail fiókodban. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és elsőként értesülhetsz, amikor megjelent egy új epizód.
És akkor meg is kezdjük az adást, bemutatom vendégeinket. Elfogadta meghívásomat Magyari Péter, a Válaszolni újságírója, szervusz.
Szervusztok.
Előtt Fruzsina, a Telex gazdasági rovatvezetője, újságírója, szervusz.
Hello.
Itt van velünk Plankó Gergő, a 444 főszerkesztő helyettes újságírója, szervusz.
Sziasztok.
És itt van velünk Bánszegi Rebeka, a 24.hu videós újságírója, szervusz.
Sziasztok.
Kezdjük azzal gyorsan, egy picit eltérve az eredeti tematikától, de mégiscsak a madácsos tüntetés miatt érdemes lenne azt számba venni, hogy a ti szerkesztőségétekhez milyen, nem tudom én, olvasói vagy bármilyen jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy hogyan próbálták betartatni a mobiltelefon használat tilalmát az intézményekben, mert ugye ez egy jelentős kvízkérdés volt az elmúlt napokban, hogy akkor itt most borítékolni fognak, nem tudom én, kartotékolni fognak, vagy hogyan fogják ezt érvényre juttatni, mivel tudtok szolgálni esetleg fejlemények terén ezzel kapcsolatosan. Gergő?
Nincs szerintem eddig általános kép. Valószínűleg ahány iskola, annyiféle módszer, megoldási kísérlet, trükközési kísérlet, ezt nagyon korai lenne még megmondani.
Rebeka?
Hozzánk is érkeztek olvasói levelek, de mindenki másról számol be, úgyhogy igazából ilyen általános képet nem nagyon tudnék festeni. Az úgy nagyjából kiderül, hogy egyénileg döntik el, hogy hogyan próbálnak ennek érvényt szerezni.
Nálatok esetleg bármi ezzel kapcsolatban?
Az látszik, hogy ahol vannak szekrények, személyre szóló, zárható szekrények, ott előnyben vannak az összes többi iskolához képest, mert ott lehet azt mondani, hogy akkor zárjátok be.
A legfrissebb, amit hallottam, hogy van, ahol zoknikba gyűjtik.
Ezt most komolyan mondod.
Igen, tehát pont mielőtt jöttem, ez így felmerült, illetve egy olyan is, hogy próbálnak szülőktől kérni pénzt, hogy széfet vegyenek az osztályokba, és felfúrják a falra bizonyos helyeken. Tehát, hogy nem a klik fizeti ezt, hanem akkor bekérnek egy kis pénzt erre, ami nyilván felvet kérdéseket, de hát igazából onnantól kezdve, hogy a festést is sok helyen a szülők csinálják a tantermekben, ezen már nem biztos, hogy meglepődünk.
És a zoknit azt a gyerekektől veszik el, ami a lábukon van, vagy pedig azt be kell vinni
szülőjére, hogy akkor ezzel külön,
valamilyen módon
külön zoknit.
Aha, tehát akkor azt is a szülőtnek kell hozni. Jó, rendben. Érdekelne, hogy mit gondoltok arról a kérdésről, amit Mészáros Csaba fogalmazott meg. Ugye eddig igazából nem adott interjút senkinek, felteszem, hogy az összes itt ülő szerkesztőség próbálkozott tőle interjút kérni, de ettől mereven elzárkózik, és egy Facebook posztban valamilyen módon egyébként utalt is arra, hogy miért van fenntartás, vagy legalábbis ilyen típusú távolságtartás a sajtótól. Ő azt gondolja, úgy értelmezi, hogy az ő felmentése nem történt volna meg, ha a sajtó nem csinál ügyet az ő általa jegyzett mobiltelefon használati eljárásról. Mit gondoltok erről a megállapításáról, Gergő?
Hát ha a belügyminisztérium a sajtóból értesül arról, hogy egy iskolában mi történik, ugye akkor ez valóban így lehet. Ráadásul ugye azt is tudjuk, hogy az ő elmondása szerint ő tájékoztatta erről Maruzsa Zoltánt. Egyébként pedig igen, valószínűleg ebben van valami, hogy az, hogy ebből hír lett, arra beindultak olyan típusú reflexek, Pintér Sándor vagy a kormányzat bármelyik részéről, hogy erre egy ilyen demonstratív lépést kell tenni. Egyébként pedig, hát ez más kérdés, hogy ez jogos-e vagy nem.
Péter?
Az biztos, hogy számíthatott a minisztérium döntésében, hogy jelentek meg úgy cikkek, amik úgy állították be a Madách gimnázium viselkedését, mintha egy forradalmat indítottak volna, bojkottáltak volna, mintha direkt szembe mentek volna. És ugye az iskola igazgatójának értelmezése szerint ők csak éltek egy kivétel lehetőségével. És ez biztos, hogy nem így jelent meg, és nyilván kapva kapott a lehetőségen a kormányzat, hogy egy sokakat foglalkoztató, megosztó, de valójában tét nélküli vitát nyisson ki az országban, és akkor ezzel foglalkozzon mindenki.
Értem a saját szempontjából azt, hogy ő miért gondolja azt, hogy ebben lehetett a sajtónak szerepe, de hát hogyha így is volt, akkor az mit árul el arról az országról, hogy tulajdonképpen azért, mert a sajtó valahogy tálal, vagy legalábbis az állítás szerint valahogy tálal egy ügyet, ezért fel lehet menteni egy igazgatót. Mikor még, hogyha pusztán a tényeket nézzük, most sem derült ki, hogy egyébként miért lett ő felmentve, amikor maga a törvény a szeptember 1-től lépett volna életbe. Igazából voltak olyan kitételek, amikre ők hivatkoztak, hogy hogyan szeretnék ezt véghez vinni. Szóval még, hogyha igaza is van abban, hogy mondjuk a sajtó miatt történt, miért történhet meg az, hogy akkor nem ellenőrzik, hogy egyébként ő szerette volna betartani ezt a törvényt, vagy ellente akart ennek mondani.
Mi folytattunk egy levelezést a belügy sajtóosztályával erről, egy elég hosszas levelezést, mert pont erre akartunk rájönni, hogy a vajon igaza lehet-e az igazgatónak, és ha igen, akkor létezhet-e ilyen, hogy a minisztérium jogértelmezése az függ a sajtónak a szóhasználatától. És hát ilyen elég érdekes hangvételben válaszolgattak, ilyen passzív-agresszív, enyhén kioktató stílusban, de ilyen 3-4-szer fordult a dolog, és végül is leszögezték, hogy nem a sajtószóhasználatán múlik a belügy jogértelmezése, de ők ugyanakkor úgy élték meg, hogy nem voltak tisztában pontosan a részletekkel, hogy hogyan tervezik ezt csinálni a Madácsban, és a sajtóból értesültek. Tehát, hogy már több ezer iskola van, és hogy az nem várható el, hogy mindegyiknek az egyéni szabályozását ők részleteiben kövessék, így viszont, hogy kikerült az ablakba, így döntöttek. De ez egy érdekes kérdés amúgy, hogy most ez egy valós vagy egy reális jogértelmezés volt-e a Madács gimnázium igazgatójától, hogy így is lehet, vagy nem? Tehát én ezt azóta sem tudom őszintén szólva.
Erre rákérdeztetek a BM-nél?
Azt hiszem, hogy igen, de hogy nyilván ők úgy értelmezik, hogy ez nem oké így, hiszen különben nem rúgták volna ki, mert hogy továbbra is ragaszkodnak hozzá, hogy nem a mi szóhasználatunk miatt történt, hanem ez csak felhívta a figyelmet a jelenségre.
Bocsánat, ezt a levezést mi is lefolytattuk egyébként, és ettől függetlenül meg azt valóban, miután elismertük, hogy az pontatlan volt, hogy mi ezt bojkottnak neveztük a címben, a szövegben egyébként nem, mert ott egyszerűen csak idéztük azt, amit a Madách gimnázium mondott, de az, hogy ez valós érv lehet egy igazgató menesztésére, az semmiképpen nem jogos.
Ja, ez az egyetlen kérdés. Mondjuk nektek szokásatok egyébként legendás levelezéseket folytatni a BM-mel, hát hogyha majd valamikor az is előkerül, hogy ők hogyan leveleztek erről egymással maguk között. Jó. Ugye azt kértük tőletek, hogy hozzatok egy-egy olyan eseményt a nyárral kapcsolatban, amit valamilyen szempontból a saját logikátok alapján meghatározónak tartottatok, mindenki készült egy ilyennel. Az első az a Rebekának a témája lesz, ami Orbán tusványosi beszédéhez kapcsolódik. Készítünk egy összeállítással, hogy kicsit felfrissítsük az emlékezetét a nézőinknek arról, hogy mi is zajlott ott, utána pedig arra foglak kérni, akkor mondod, hogy miért érezted ezt a nyár legjelentősebb eseményének.
Amiről beszélek és amivel szemben állunk, az valójában egy világrendszerváltás. Ez pedig Ázsia irányából kiinduló folyamat. Az USA fejleményei nekünk kedvező módon alakulnak. Én nem hiszem, hogy az Egyesült Államoktól kapunk olyan gazdasági és politikai ajánlatot, amely jobb lehetőséget teremt a számunkra, mint az Európai Uniós tagság. Ha mégis kapnánk, akkor ezt meg kell fontolni. Azt kell mondanom, hogy a liberális, slim fit szerkós, latte avokádós, mindenmentes, öntetszelgő politikusok lesznek az egyik oldalon, és velük szemben állnak a két lábbal a valóságban álló nemzetőérzelmű vagány fiatalok. Ezért a toborzást a fiatalok között el kell kezdenünk, még most és még nekünk. Ezért nekünk nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosokat kell találnunk. Nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosok keresletnek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Szóval Rebeka, a világrendszerváltás, a latte avokád, vagy mi az, ami leginkább így megmozgatta a te politikai fantáziádat?
Hát mindegyik. De hogy alapvetően én azt gondolom, hogy valahol így az újságírásnak is egyik célja az lenne, hogy így dokumentálni, hogy vajon az országot vezető politikusok mit gondolkoznak, és amit tesznek a mögött igazából, mi az ő fejükben a nagyobb rendszer. És mivel, hogy interjúkat nem tudunk készíteni, ezért a legtöbb információnk mondjuk személyesen Orbán Viktorról a beszédeink keresztül van, mert hogy ezeket viszont ő kedveli, tehát hogy látszik, hogy van egyfajta közlésigénye, és ezért azt gondolom, hogy minden nyáron ebben az országban meghatározó a tusványosi beszéd. Ez a beszéd kifejezetten pedig egy olyan momentuma miatt volt nekem fontos, ami tulajdonképpen nem is a beszéd alatt történt, hanem úgy tusványosan ámblok, amikor is volt az RTL-nek ez a kérdése Semmilyen Zsolthoz, hogy mit szól ahhoz, hogy a kórházakban a klíma nem működik, és elnevette magát, ugye? És azért nevette el magát, mert hogy ő azt gondolta, hogy hát miközben milliók halnak meg a világban, hogy ugye, hogy jön ez a téma ide. És szerintem ez a beszéd del is párhuzamba állítható, mert hogy valahol nagyon kontrasztos az, hogy itt a miniszterelnök világrendszerváltásról beszél, miközben tényleg az van, hogy néhány héttel később tulajdonképpen a MÁV teljesen lebénult, tényleg az történik, hogy még a beszéd előtt már látszott, hogy a kórházakban valóban nincsen klímaberendezkedés, szóval hogy nekem ez a kontraszt miatt volt ez a beszéd nagyon izgalmas, hogy mit árul el erről a rendszerről, hogy erről mennyire van ez még a valóságban. Beszélünk
nagyon hosszabban, mert szerintem is ez egy nagyon érdekes aspektussal beszélnek, de nagyon érdekel, hogy arról mit gondoltál, hogy ez a világrendszerváltás, amit Orbán belengetett, amennyiben egy Trump győzelem bekövetkezne, most azt tegyük is félre egyébként, hogy ez mondjuk az orbáni Kína politikát mennyire nehezíteni el, tényleg zárójeles megjegyzés, szóval hogy ez miféle ajánlata lett egy esetleges újabb Trump elnökségnek, ami versenyképes lehet az uniós tagságunkkal? Erre van bármifajta megfejtésed, akár nem tudom, háttérbeszélgetések, akár bármilyen más forrás alapján?
Orbán Viktorhoz nem érnek el a háttérbeszélgetéseim. Nem, tehát hogy szerintem abban lehet kiindulni, amit ő mondott, abban nem volt tulajdonképpen alternatíva, és számomra ez volt egyébként az ilyen ijesztő, hogy tulajdonképpen ők mindent egy lapra tettek fel Donald Trumpra, úgyhogy nem igazán tudják megindokolni, hogy ebből amúgy mi lesz az a nyereség, amit országos szinten, társadalmi szinten, vagy akár a magyar állampolgárok szintjén majd profitálunk belőle. Szóval szerintem így tusványosi beszédnek ez is egy nagy kérdés, hogy amúgy azon kívül, hogy Orbán Viktor megmondja, hogy ő hogy látja, hogy a világban történnek a dolgok, hogy ezen kívül egyébként milyen előnye lesz ebből a magyar nemzetnek, társadalomnak, népnek.
Itt ezt szerinted azon alapon, amire Rebeka utalt, amire mindent föltesz Orbán, arra mit írhatott fel Donald Trump, ami alapján azt a következtetés mondja le a magyar miniszterelnök, hogy létezhet valami más típusú politikai szövetség, ami versenyképes az Unióval?
Itt kiindult a tapasztalatából, hiszen volt már Trump kormány Amerikában.
Ja, semmit nem tudott realizálni azokból a vágyalmakból, amiket meg fogalmazott a nyilvánosságban.
Ez nem teljesen igaz, mert Good Friendhez képest, ő volt ugye az utolsó nem nagykövet, de nagyköveti funkcióval ellátott amerikai diplomata Budapesten, aki részt vett ellenzéki tüntetéseken, volt a kitiltási ügy, ahol főszerepet vállalt a kommunikációs részben. Tehát volt egy olyan érzete a kormánynak, hogy az amerikai diplomácia Budapesten az ellenzék kezére játszik. Ezek után jött a Trump-féle nagykövet, aki egy olyan július 4-i ünnepséget szervezett, kongresszusi központban, ahol Paul Anka elénekelte a Hello Mr. President-et Orbán Viktornak, és az egész olyan volt, mint a Tadzsikisztánban lennénk, és a nagyvezért ünnepelné mindenki. Közben természetesen a háttérben ugyanúgy ment a nyomorgatás. Tehát néhány havonta járt ide valaki az energetikai minisztériumból, és mondták, hogy azonnal a Krükszigeti LNG terminált, azt meg kell venni, az orosz gázról le kell mondani. Tehát volt ilyen nyomásgyakorlás, de ez kommunikációs szinten, vagyis a politikának azon a szintjén, ami a legfontosabb szerintem Orbán Viktornak, azon az volt, hogy itt van egy szövetségesünk. És szerintem azt várja, hogy ne Pressman legyen, aki minden héten elmegy valahova, ami kellemetlen a kormányzat számára, meg olyanokat nyilatkozik, amiben utána bele tud kapaszkodni az ellenzék, hanem hagyják őt békén.
De az lenne a világrendszerváltás, hogy akkor abban reménykednek, hogy David Pressmant esetlegesen visszahívják egy Trump megválasztás esetén?
Hát a Trump kormányzattól szerintem reálisan ezt lehet várni.
De oké, de ez mitől világrendszerváltás?
Ez még nem a világrendszerváltás. A világrendszerváltás az kicsit kifigurázva arról szólna, hogy mi az István a királyba énekli a tátos, hogy ha a koppány győz, akkor mi lesz? Akkor győztessé leszünk a történelemnek. És ezt most ki lehet próbálni, úgy érzi a miniszterelnök talán.
Fruzsia, az esetleg, hogy mit gondolsz arra a kérdésről, hogy ugye, tehát a kínai működőtőke jelenléte Magyarországon az egészen elképesztő mértékeket öl, de erről számos cikk jelent meg, hogy ennek valójában nincsen lehetőség jelentős hozzáadott értékben magyar vállalkozónak becsatlakozni ebbe az értékláncba. Elképzelhető, hogy ennek valami fajta leváltását látná egy Trump elnökségben Orbán Viktor? Tehát egyáltalán reálisan felvetető azt, hogy az amerikai gazdaság bármilyen szempontból olyan arányban tudjon megjelenni 2025-től kezdődően, mint ahogy a kínai tőke megjelenik Magyarországon?
Én egyébként nem hiszem, hogy ez a világrendszerváltás, ez itt a Trump győzelemhez kapcsolódik az Orbánnál, tehát hogy ezt ők sok éve mondják, ez összefügg ezzel a konnektivitás elmélettel is, amit az Orbán Balázs szokott haktizni. igazából ez egy ilyen régi, hát ilyen marxista társadalom elméletnek egy ilyen jobb oldalra átvariált verziója, ez az ilyen Wallerstein-féle világrendszer elméletnek, csak hogy ők, tehát ők a tőkeáramlás szempontjából elemzik, hogy az ilyen hegemónok azok hogy jönnek fel, illetve hogy kezdenek el hanyatlani, és az Orbánék ezt átvariálták a saját képükre. És igazából a Trump elnökség az maximum szerintem annyiban jön ehhez, hogy ez is egy olyan folyamatnak értékelik, ami már így ebbe az irányba tolja még egyel a dolgokat, de valójában a kínai és az egyéb ilyen déli és keleti országoknak a feljövekedés, vagy feljövése és az erre való rácsatlakozási lehetőségeket szokták ez alatt érteni. Amerika az jelenleg is a legfontosabb partnereink között van, tehát hogy igazából az, hogy Amerika hogyan tud még följönni, hát tehát ezt akartam is mondani itt az előbb, hogy az, hogy a kommunikációs hadszintéren így mi hogy van, és hogy a Trump elnökség az egy barátibb hangot ütött meg a magyar kormánnyal szemben, mint mondjuk akár az Obama, akár a Bidenék, az igazából ilyen érdemi gazdasági átrendeződés nem jelent, továbbra is iszonyatos mennyiségben vannak jelen amerikai cégek Magyarországon, nagyon élén kereskedelmi kapcsolatok vannak, ugyanúgy integrálva vagyunk a nyugati szövetségi rendszerbe, tehát hogy ez inkább ilyen puskapor lövöldözés, de hogy nem nincsen itt azért arról szó egyelőre, hogy Kína az bármilyen szinten felvenni a versenyt azzal, hogy Amerikával össze vagyunk fonódva.
Majd részben a tetémát fog is ehhez kapcsolódni, de hogy ugye amikor Orbán elmondta még ezt a beszédét, akkor sokkal megalapozottabban lehetett abban reménykednie, legalábbis az akkori közelmi kutatások alapján, hogy ténylegesen Donald Trumpnak van lehetősége újrázni az elnöki székben, ezek az esélyek most csökkenni látszanak. Ebből a szempontból szerinted mennyire elhamarkodott, vagy túlzottan kockázatvállaló az orbáni tét kijátszás?
Szóval szerintem maga az a keret, hogy, tehát, hogy a legfontosabb tényleg az ebben, amit a Rebeka mondott, az a kontraszt a mindennapi ügyek és az 500 éves távlat között. És ebből a szempontból majdnem, hogy hiba az, hogyha pusztán itt azt elemezzük, hogy mi van a nagy stratégiában, meg nem tudom micsoda, mert annyira, tehát hogy azért beszél erről, mert egyébként ugye ilyen súlyos problémák vannak belföldön az államigazgatás legegyszerűbb kérdéseivel. Tehát egy ilyen kontrasztot, mint hogy a miniszterelnök helyettes felnevet a klímák állapotán, miközben a miniszterelnök 500 éves távlatokról beszél, hát egy szatírában is túlzásnak tűnne a kettő közötti dolog. És hogy ezért nem igazán érdemes szerintem a kettőt külön választani, mert hogy egy olyan országban tud ennyire elhanyagolódni az állami szolgáltatások állapota, ahol az elit már ennyire nem foglalkozik vele, és egy olyan országban foglalkozik az elit ekkora ilyen távlatokkal, akiket már egyáltalán nem kötnek le az ilyen típusú mindennapi ügyek szerintem.
Na akkor ebben menjünk ezen a vonalon tovább, mert hogy akkor hadd jöjjek egy coming out-tal, mert azt értettem, hogy annak idején a romkocsmákban révedező szabadbölcsészek milyen nemzetbiztonsági veszélyt hordoznak magukban. A látta avokádót fogyasztó nép populáció réteget sem tudom beazonosítani egy ilyen típusú veszélyforrásként, de hogy valóban ez a stratégia, ez, amit a Gergő vázolt az előbbiekben szerinted, ez mennyire működik Orbánnak, tehát hogy felülstilizálni saját magát, meg a problémákat pont azért, hogy a mikroszinten jelenlévő zsírba rohadt por ne tűnjön föl a kórháza két kezdőjében.
Hát nem tudom, hogy ez mennyire egy ilyen kommunikációs stratégia-e, vagy az, hogy mennyire egy kommunikációs stratégia, vagy mennyire azt mutatja, hogy tényleg elcsúszott az érdeklődése ebbe az irányba már, mint hogy én azt azért el tudom képzelni, hogy itt valóban az van, hogy ő már, hogy neki már kicsi ez a homokozó, vagy ez a játszótér, vagy hogy szokták mondani, hogy igazából ő teljesen áttette a figyelmi fókuszát nagyobb dolgokra. A probléma az, hogy azokra nincsen ráhatása, szóval, hogy még ha igaza is van mindenben egyébként, és hogyha mondjuk, nem tudom, Trump megnyeri az amerikai elnökválasztást, és utána egy nap alatt elintézi, hogy Oroszország és Ukrajnában béke legyen, és utána létrejön egy olyan új világrend, amit Orbán Viktor most pontosan fel tud rajzolni, hogy abban ő a különböző lépésekre nem tud hatást gyakorolni. Amire tudna hatást gyakorolni, az, hogy hogyan működik a magyar egészségügy, hogy hogyan működik a magyar oktatás, hogy a tömegközlekedés hogy működik. Erről viszont egy szót sem szól. És szerintem ez a problémás. A latte avokádó az szerintem az utánpótlással van összefüggésben, és én azt egy elhibázott kommunikációs lépésnek, vagy mémnek gondolom a részéről, mert szerintem nem méri fel, hogy egyébként az MCC-ben például, ami a Fidesz utánpótlásának a fellegvára, hogy abban azért feltételezem, hogy legtöbben már hallottak latte avokádóról, és valószínűleg, hogy
Bocsánat, akkor okozom már egy jó percet, a megafonosodnak úgyis ilyen content hiányban szenvednek. Bármelyikötök rendszeresen fogyaszt latte avokádót?
De ez létezik?
Ez lett volna a másik kérdésem.
Szerintem.
Ez létezik, ez egy 2017-es ilyen vicc termék volt akkoriban. Egyébként az egész avokádó kérdésnek erről majd akár beszélhetünk, mert van igazából politikai kontextusa is.
Az avokádónak van?
Igen, de konkrétan a latte avokádó, az 2017-ben indult egy ausztrál kávézóban, kiírták, hogy ez a két kedvenc dolga az ausztráloknak, hogy nem is tudom, és akkor összekeverik, hogy egy ilyen avokádó héjba beleöntött latte. És ez eleve egy ilyen viccnek indult, amit akkoriban most megnéztem, hogy a Vice magazin az emberi méltóság koporsójába vert utolsó szögnek nevezett, meg hasonlók. Majd lehet, hogy ezt valaki komolyan is megcsinálta, de hogy azért ez nem egy olyan dolog volt, amit mondjuk az emberek tömegével fogyasztottak, és egy ilyen életmód, nem is tudom, identitásképző elemé tettek. És mondom, mindez ráadásul 7 évvel ezelőtt volt. A Orbán Viktor által megszólítani kívánt fiatalok nagy részének már valószínűleg ez se mond semmit.
Jó, viszont akkor egy pillanatra áttérve a generációváltás kérdésére, hogy ezt el szokták mondani, pláne a tavaszi nagy takarítást követően, amikor Novák Katalinnak, Varga Juditnak véget ért a politikai pályafutása, hogy megvan akadva a Fidesz generációváltása, és igazából Lázár János is a Transiton erre tett megjegyzést, hogy valahogyan nem sült el jól ez a dolog. De talán ez azért mégiscsak árnyalja azt, hogyha ránézünk arra, hogy a másodvonalban is mennyire erős mondjuk a 30-as generációban a Fidesz, lehetne mondani Kon Zsófiát, aki a baszhatos körzet egyéni képviselője, lehetne mondani Magyar Leventét, aki 37 évesen igazából külügyi államtitkár lassan egy évtized óta, de ugyanott akár Illés Boglárkát is lehetne említeni, tehát hogy azért nem úgy tűnik, hogy olyan nagyon nagy hiány lenne használható 30-as káderekből a Fidesz környékén.
Hát csak szerintem kérdés, hogy mennyire tudnak belesimulni a rendszerbe, és hogy mennyire találják meg a helyüket. Tehát, hogy igazából Varga Judit és Novák Katalin is bár hosszú idő, mert úgy értem, hogy szerintem idő és erőforrás volt őket felépíteni, de hogy alapvetően nem azzal volt a probléma, hogy a közvélemény nem fogadta el őket, hanem hogy úgy tűnik, hogy a Fidesz rendszeren belül nem sikerült úgy a beillesztés, hogy ez ne szüljön konfliktusokat.
Szerintem nem arról van szó, hogy X pozícióra nem találunk 40 alatti embert. De arról van szó, hogy a közvélemény kutatások alapján a Fidesz választói egyre idősebbek, és a fiatalok egyre ellenzékiebbek. Ez választásról választásra jól nyomon követhető, és ez baj, ezt meg kell állítani, mármint fideszes logika szerint.
Ami bocsánat, csak egy megjegyzés ide, hogy valóban a választási főnök, az aki a Telexel van együttműködésben, ők mesélték azt a Bódi Matyi, hogy gyakorlatilag a 2026-os választásra a 2010-es állapothoz képest 1 millió új szavazó lesz. Tehát akik 2010-ben nem szavazhattak, 2026-ban viszont már igen.
Igen, és ebben a körben elég rosszul áll a Fidesz. Vagy ebben az életkori sávban áll a legrosszabbul a Fidesz. A másik, amit lehet hallani, hogy ez a kampány idején is már probléma volt, a mostani kampány idején több településről hallottam azt, hogy nem voltak emberek, akik kivigyék a szórólapot, csak pénzért. Pedig a Fidesz nem ehhez szokott. Hogy nehéz önkormányzati jelölteket állítani. Főleg ott, ahol egyáltalán nem biztos, hogy a egyéni körzetet meg lehet nyerni könnyen. Nincsenek könnyen mozgosítható nagy csapatok, akiket az utcára lehet vinni egy kampány idején. Egyelőre meg tudja azt oldani a Fidesz, mert van pénze, mert azért van komoly szervezeti háttere, de helyben egy csomó választókerületben nem ezt szoktak. És ez alapvetően azért van, mert a fiatalok, akik leginkább ilyen típusú munkákra, ingyen munkákra mozgosíthatók lennének, akik abban a reményben, hogy egyszer majd fontos emberek lesznek, meg szervezhetik a közösséget, meg lelkesek, azok egyre kevesebben vannak a Fidesz körül, és ez egy hosszú távú probléma, de probléma, amire több visszajelzés is érkezett a Fideszemből a felső vezetéshez, és szerintem itt erre is reagált a miniszterelnök.
Ruzsi, a Fideszen belüli fiatalitás ellenzéki vágyvezérelt gondolkodás, vagy pedig érdemi probléma szerinted?
Szerintem abszolút érdemi probléma, és lehet, hogy ez a felbuzdulás már kicsit az a Magyar Péter jelenségre is lehet egyfajta válasz, mert hogy azért, tehát a Magyar Péterről most független attól, hogy ki mit gondol, de ő egy ilyen dinamikus, ilyen fit csávó, aki így megy, csinálja, tolja, nem tudom, elkezdte szervezni ezeket a Tisza szigeteket, ami egy ilyen kb. Az ilyen korábbi polgári körös mintára épülő ilyen aktivista hálózat, ez lehet, hogy így csomó olyan fiatalnak, aki mondjuk apolitikus volt, mert a NER-ben nőtt fel, és azt látta, hogy itt így nem mozog semmi sem erre, azoknak az most lehet, hogy egy ilyen vonzó alternatíva lehet, hogyha akarnak tenni valamit az országért, így ezt gondolják, és gondolom, hogy a Fideszben meg így Orbán úgy gondolja, hogy érdemes lehet felrázni most az embereket, és megpróbálni behúzni, akit lehet.
Úgy, ez tökéletes, bocsánat, egy ilyen személyes történet. Az elmúlt egy hétben Dél-Szabolcsban, Észak-Hajdúbiharban voltam, és ami ilyen szempontból nagyon megvilágító erői felfedezés volt, hogy egy ember, aki szerepet vállalt helyi Fidesz szervezésében, kampányban, azt mesélte el, hogy azok a teljesítménymutatók, amik meg voltak határozva, eleve nagyon vállalhatatlan, vagy irreális elvárásokat támasztottak a kampányaktivistákkal szemben, és hogy előfordult kifejezetten az, hogy az irreális célt nem, de egy jelentős célt sikerült, nem tudom én, szavazatszállításban, vagy mozgósításban elérni, de nem azt, ami eredetileg ki volt tűzve, és ilyen konkrét benzinszámlák ragadtak be, ami ilyen hihetetlennek tűnik, és valószínűleg ez okozza, vagy ott legalábbis ez okozott elég erőteljes ingerültséget, hogy hát miközben azért lehet látni, miféle habzsidőzsi jut ki sokaknak a csúcson, aközben tényleg 60-70 ezer forintokon megy a hát kicsinyeskedés, hogy akkor most nem sikerült pont azt a számot hozni, de azért egy jelentős számot mégiscsak sikerült hozni, és ez nincsen elismerve. Gergő?
Tényleg anélkül, hogy túl dimenzionálnánk ezt az avokádós limfit zakos idézetet, de hogy egy kicsit szerintem tényleg mutat valamit abból, hogy lehet, hogy Orbán Viktor a saját közegétől is már valamennyire elkezd elszakadni. Ugye mi ott voltunk túlsványosan, az ottani pultok, meg kávézók, meg akármik nagy részében lehet kapni mindenmentes dolgokat. A másik elem... Igen.
Laktózmentes tej.
Amit... Slim Fit zakó, ugye, előkerült a cikk 2 évvel ezelőttről, amikor a Mandiner írt egy a Slim Fit nagymestere című cikket Szijjártó Péterről, stílus tanácsadó segítségét kérve, kielemezve, és ezt láthatóan dicséretnek számva, hogy milyen stílusos ruhái vannak. És egyáltalán nem gondolva arra, hogy ez hamarosan egy ilyen negatív identitás jelző lesz. És maga az avokádó, ugye az előbb te is mondtad, hogy ennek azért létezett már eddig is egy ilyen politikai értelmezése, de hogy ez az ugye micsoda? Az az, hogy 2017-ben volt egy ausztrál ingatlanmágnásnak egy interjúja, aki akkor azt mondta, hogy a mai fiatalok hát igen nem tudnak ingatlant vásárolni, mert egyébként amikor ő fiatal volt, akkor nem költötte el a pénzét avokádós tósztra, meg kávéra, meg ilyenekre. És ebből ugye azért lett mém, mert azon röhögtek az emberek, hogy hát nyilván nem azért nem tudnak a fiatalok ingatlant venni, mert avokádóra költik, hanem mert megfizethetetlenek lettek az ingatlanárak. Tehát, hogy aminek ez a szimbóluma, az sokkal inkább a fiatalokat meg nem értő, és tőlük teljesen elszakadt elit által kitalált dolgok, és nem pedig az, hogy valóban az emberek avokádóval a zászlajukon szembe mennének a nemzeti vagány fiatalokkal.
Van ez is, de azért van az is, amit mondjuk a TikTokon vagy YouTube-on lehet látni a Piers Morgannek azt az interjú részletét, amiben azzal vegzálja a vegán aktivistát, hogy az ő marhahús fogyasztása eltörpül egyébként karbonlágyom tekintetében ahhoz a mandula mennyiséghez, meg avokádó mennyiséghez, amit ő fogyaszt annak érdekében, hogy megmentse a földet, de közben meg sokkal kártékonyabb a karbonlábnyoma annak, mint az ő marhahús bevitelének.
Tehát, hogy egyik, persze van ez is, csak összességében, amit így felrajzol, az már nem képez egy olyan típusú törésvonalat szerintem, mint amit ott elképzelt volna ebben a beszédben. Tehát, hogy nem, túlsványosan sem mindenki zsíros kolbászt teszik feltétlenül, mert tényleg sokkal többféle lehetőség van, ami csak azért fontos, mert az egész modern jobboldali törekvéseknek ez az egyik lényege, hogy minden típusú életmódot való emberből, vagy életmódot követő emberből is elkezdje. Tehát azt mondja, hogy nem csak a liberálisok csinálják ezt, hanem mi is, és ehhez képest ő újra megpróbált felvázolni egy olyan törésvonalat, amiből én inkább azt éreztem, hogy már nem biztos a saját közegét is annyira ismeri.
Na erről majd a te témádnál vissza fogunk még térni. Rebekai, záró gondolat ehhez?
Hát egy kicsit erre csatlakozva, hogy nekem azért volt még ez a fiatalitás gondolatban egy félre ment gondolat, ez az avokádós látésvonal, mert hogy szerintem igazából Orbán Viktornak nem az lenne a célja, hogy amúgy megváltoztassa ezeket a fiatalokat, hanem úgy magához húzza őket, és hogy valahogy eddig szerintem úgy próbálták átkeretezni ez a most, aki igazán menő, az konzervatív, mert ugye a lázadás az már egy ilyen konzervatív vonal, hogy pont azt engedték meg, hogy mindenki legyen olyan, amilyen, de hogy felvállaltott, hogy konzervatív vagy emellett, és hogy most ezt így megszüntette, és ezzel szerintem kisebbre zárta tulajdonképpen a közönségét.
Köszi. No, a Fruzsinak a cikkeivel megyünk tovább, mert két cikket is publikáltál a nyáron, a kormány családpolitikáját értékelendő vizsgálandó. Nagyon izgalmas két cikk, és nagyon örülök, hogy a saját írást hoztam el, mert így szerénykedni szoktak a vendégek, ezt mondanám a jövőbeni vendégeknek is, hogy épp elég munkát tesztek bele a cikkeitekbe, videóitokba, podcastjaitokba, nyugodtan lehet vele villogni, hogyha itt vagytok a Partizánban, örülünk neki. Úgyhogy egy rövid összeállítással készültünk, hogy picit fölvezessük a témát, utána pedig nézzük meg a legfontosabb megállapításait a cikkeidnek.
Hölgyeim és uraim, 154 ezerrel több gyermek született meg a magyar családpolitikai fordulatnak köszönhetően, mint született volna enélkül. Képzeljék el, ez magyar méretekben annyi gyermeket jelent, mint a harmadik legnépesebb magyar város összlakossága. Ez nem csak siker, több annál, ez öröm.
A Fidesz azt mondja a családpolitikáról, hogy ennek egyetlen egy célja van, és az az, hogy szüljenek a magyar nők többet, és lehetőleg a jobb helyzeti, úgymond a jó családokban, ahogy ők megfogalmazzák, a felelős családokban.
Ez a felső középosztály.
Ez a középosztály, felső középosztály, igen. De hogy emellett, vagy tehát hogy mondjam, legtöbb európai országban egyáltalán nem ez a célja a családpolitikának, hanem mondjuk az, hogy megelőzze a gyerekszegénységet, vagy mondjuk az, hogy a nők és a férfiak főleg legújabban közötti gondoskodási egyenlőtlenségeket, tehát magyarán az, hogy ki marad otthon a gyerekekkel, és ki hogyan tud karriert építeni, ebben támogassa a nőket. Vagy mondjuk az, hogy a gyerekeknek a korai fejlesztését megoldja. Azoknak, akiknek stabil a munkaerőpiaci helyzetük, akik az elsődleges munkaerőpiacon sikereket élnek el, azoknak ad a családpolitika, és megszűnt a családpolitikának a kiegyenlítő szerepe, illetve az, hogy mondjuk szegénység ellen védjen.
Én néhány alapállításodat kivettem, amiket így kifejezetten erősnek és megvilágító erőnek tartottam, de ha bármi van, amit te hozzá szeretnél tenni, akkor nyugodtan tedd meg. A legelső az az, hogy igazából azt írod le, hogy a különböző egymi nem publikált KSH kutatás adatai alapján azt lehet megállapítani, hogy gyakorlatilag itt nem a gyermekszületés szám növekedéséről, hanem a születés előrehozataláról lehet beszámolni, hogyha bármifajta boomról beszélünk. Tehát nem az történt, hogy több gyermeket vállalnak, hanem hogy a támogatási környezet miatt előbb vállalják a családok. Erre igazából mi alapján lehet következtetni?
Hát ezt ugye még nem lehet egészen pontosan tudni, de vannak erős erre utaló jelek. Például az egyik ilyen az a mostani elég gyenge adatok. Tehát most a június-júliusi születésszám az ilyen rekord alacsony, és valójában ezt be lehet tudni annak, hogy előbbre hozták a babaváros határidőket, tehát hogy a 30 éves korhatárt bevezették a nőknél, illetve az előző választáskor valójában tartottak egy olyan bizonytalanságot a rendszerben, hogy nem teljesen biztos, hogy ezek a támogatások örökre lesznek, vagy örökre ilyen bőségben lesznek. Ezért aztán sokan kalkulálhattak úgy, hogy aki így is úgy is szeretett volna első, második, harmadik gyereket, azok akkor belehúztak egy kicsit, és hogy lehetséges, hogy az a többlet, ami akkoriban mutatkozott, az most egy hiányként jelenik meg, mert nyilván aki két gyereket akart, és mondjuk azt kicsit előbbre hozta, az nem feltétlenül fog azért egy harmadikat is bevállalni később. Úgyhogy, de azért az fontos leszögezni, hogy nem tudjuk még ezen a ponton egészen pontosan megmondani, hogy miről van szó, csak vannak erre utaló jelek. Hát ez az egész születésszám mizéria, ezt amúgy szerintem azért nagyon érdekes téma, mert a kormány a 2010-es évek elején eleve egy olyan célt tűzött ki, ami mindenki tudta, hogy nem lehet elérni. És ez egy ilyen, nem tudom, számomra elég fura dolog, hogy tehát sok mindent lehet erre mondani, de az, hogy a 2,1-es termékenységre tehát érjük el, ami ugye az, hogy átlagosan egy magyar nő 2,1 gyereket szül egy élete során, ilyen sehol nem sikerült ilyenfajta termékenységi fordulat a fejlett világban.
Ehhez képest most mennyi egyébként?
Most ilyen másfél körül van, de volt egy ilyen felívelő szakasz ebben, és az ilyen, azt hiszem, hogy a legjobb ilyen havi bázisú adat az ilyen 1,89 volt, tehát volt valóban egy szép felívelés, de onnan most így éppen csúszunk le az aljára.
Ugye az Orbán által emlegetett 150 ezer új gyermekről is írsz, hogy ez gyakorlatilag egy statisztikai termék, nem pedig valódi születésszám, mert a 2011-es válság utáni legalacsonyabb évet vették bázisul, és azt feltételezték, hogy minden növekedés az gyakorlatilag a családtámogatási juttatásoknak tudható be. Nos, ezen családtámogatási juttatások közül szerintem a legperverzebb az gyakorlatilag az, amit kimutatsz, hogy 29 ezer család nagycsaládosnak az autóvásárlási támogatását 73 milliárd forint értékben támogatták, amiből az derül ki, hogy igazából itt a 95%-nak volt már kocsi, tehát gyakorlatilag egy komfortfokozat növelés történt, nem pedig új gépjármű tulajdon beszerzése. Van még esetleg olyan típusú ilyen juttatás, aminek egyértelmű, hogy ez valójában nem népesedéspolitikai vagy szociálpolitikai szempontokat mozgat, hanem kifejezetten, nagyon priméren szavazatszerzésről szól?
Hát lényegében szerintem az, hát most, hogy szavazatszerzésről szól-e csak, azt nem merném így kijelenteni. Az biztos, hogy ezek az úgynevezett pronatalista, vagyis ilyen születésszám növelőnek mondott intézkedések, ezek minden országban népszerűek. Tehát azt kevés ember gondolja, hogy ne adjunk pénzt a családoknak, mert ez egy ilyen egész jó politikai termék. De nekem mondjuk nincsen, tehát én nem gondolom azt, hogy ők eleve számítóan, kizárólag ebből a célból hoznak ilyeneket, valószínűleg tényleg vannak ilyen típusú gondolatok emögött, hogy tényleg szeretnék, ha növekedne a születésszám. Viszont az autóvásárlási kedvezmény mellett a babavárót lehet szerintem kiemelni, mint viszonylag perverz fajta újraelosztás, mert ott azért tényleg elég komoly feltételeknek kell megfelelni a hitelképességben, hogy ezt fel lehessen venni, és vannak is rá ugye kimutatások, amit én is idéztem a cikkemben, ez a még nem publikált longitudinális kutatás, amely szerint nagyon nagy arányban növeli az egyenlőtlenséget azzal, hogy főleg felfelé céloz, tehát olyan státuszú családok tudják igénybe venni, akiknek már amúgy is van miből. Nagyon sokan vettek például államkötvényt a babaváróból, vagy nyaralót, vagy tehát olyan dolgokat, ami nem igazából létszükséglet, sőt, mondjuk így kifejezetten befektetés.
Itt szeretném, hogyha bekapcsolnátok mindannyian, mert szerintem egy nagyon izgalmas végkövetkeztetés a Fruzsi cikkeinek, hogy gyakorlatilag politikailag úgy lehet leírni az Orbán kormány érdekeltségét, hogy mivel nem kívánja csökkenteni a társadalmi egyenlőtlenségeket, sőt, igazából valószínűleg maga is tisztában van azzal, hogy nem képes a népesedési fordulatot betölteni ezzel a családtámogatási együttessel, de ugyanakkor azt pontosan lehet látni, hogy az átcsoportosított 1000 milliárdnak köszönhetően részben megvan a családbarát kormány képe, ami egy az alsó osztályok számára is vonz állítás, akkor is, hogy nem kedvezményezettjei a családtámogatási rendszernek. Másrészt meg igen, van egy szavazóbázis, akit ezen keresztül tud elköteleztetni. Ugyanakkor ezt nyíltan nem mondja ki. Szerintetek tényleges politikai költsége lenne annak, hogyha az Orbán kormány fölvállalná azt, hogy mik a valódi politikai intenciói a családtámogatással kapcsolatban, vagy mi miatt próbál ebben intranszparens lenni a magyar kormány? Gergő?
Nem tudom. Ez mármint, hogy... Azt hiszem, hogy szeretem azt, hogyha ez ilyen beszélgetés műsorokban, hogyha valakinek tényleg nincsen tudása valamiről, az nem próbál meg úgy tenni, mintha lenne, úgyhogy élnék ezzel a lehetőséggel, hogy őszintén nem tudom.
Ebben egyébként visszatérően rendkívül transzparens vagy, az összes műsorban vissza lehet követni, valóban. Jó, akkor Rebeka.
Én sem fogok úgy tenni, mintha itt legszakértőbb lennék az asztalnál, viszont nekem igazából nem ez az izgalmas a témában, hanem az, hogy miért, tehát hogy nem az a kérdés szerintem, hogy amúgy ők ezt akarják-e vagy nem, hanem hogy miért választották ezt a témát magukénak, mert hogy nekem nem elég érv az, hogy egyébként ezt szavazatokat hoz nekik, hiszen nagyon sok más módon is hozhatnak szavazatokat maguknak, és az összes ilyen nagy téma, amit konzekvensen visznek az eleje óta, úgy, mint mondjuk vagy olyan téma, ami aztán becsatlakozott, de hogy így nagyon erősen jelen van a kommunikációban, mint például a migráció, vagy a gender kérdés, a szuverenitás kérdés, ezek olyan dolgok, amik nehezen mérhetőek. Tehát, hogy amikor igazából úgy tudnak ezekkel a dolgokkal harcolni, vagy ezekért harcolni, hogy nincsen hozzákötve valamihez, ami visszaüthet rájuk, hiszen most... Ugye hétköznapi magyar ember általában nem veszi észre, hogy most egyel távolabb vagy egyel közelebb kerültünk a világbékéhez, vagy hogy most a gender propaganda erősebb vagy kevésbé, tehát hogy sikerült a kormánynak visszaszorítani. Viszont ez a kérdés ez kifejezetten olyan, ahol saját maguk elé tettek egy mércét, hogy akkor 2030-ra el kell érni ezt a 2,1-es születési rátát, vagy termékenységi rátát, és hát valójában így kódolva van a kudarc, szóval hogy a kérdés az szerintem az, hogy nekik miért fontos ez a téma ennyire, és miért ezt a módot választották, hogyha valóban fontos, hogy, mármint hogy úgy értem, hogy miért ezt a módját választották a családtámogatásnak, hogyha egyébként tényleg az a céljuk, hogy egy nap egyre többen legyünk, mert hogy az látszik, hogy ez így sikertelen tulajdonképpen.
Szerintem a kommunikációs ködösítés ezen a témában összefügg azzal, hogy kik és miért a célcsoportjai az intézkedések ilyen formáinak. És én itt két dolgot azonosítanék, és egyikről sem lehet beszélni, hogyha te vagy a Fidesz. Az egyik az, hogy nagyon fontos szerintem a nagyszülők szorongása. Ez egyrészt az az életkorú választói réteg, amire mostanában leginkább számít a Fidesz. Másrészt pedig ez az a réteg, ami azt látja, hogy nem születnek meg az unokái, ahogy egyébként szerte a fejlett világban sokkal kevesebb unoka születik, mint ahány gyerek volt, meg még egy generációval, meg még egy generációval visszamegyünk, egyre kevesebb gyerek születik a fejlett világban, és ez ellen láthatóan nincs mit tenni, egyik kormány se tud érdemben mit kezdeni vele. De ez egyrészt okoz egy szorongás, ráadásul azt is látják, hogy ha megszületik a gyerek, akkor ez egy csomószor külföldön születik meg. Mert pont az a népesség az elmúlt 10 évben viszonylag nagy számban kivándorolt Nyugat-Európába. Magyarországnak alapvetően nem bevándorlási problémája van, amiről a Fidesz beszél, hanem kivándorlási problémája van. De hát erről nem beszélhetünk, hogy ettől vagyunk beijedve. Ha ezért azt adjuk elő, hogy ha valaki aztán támogatja, hogy sok gyerek szülessen, az mi vagyunk. Ez az egyik, és ez a fajta szorongás, ez egyébként meg inkább a középosztályt, meg a felsőbb középosztályt érinti, mert a szegények között mindig is nagyobb a termékenység. És ez Magyarországon is így van. És innen jutunk el a másik problémához, a cigány problémához. Fidesz nem akarja, hogy a falusiak azt lássák, hogy a cigányok a gyerekért pénzt kapnak. Ez egy probléma volt 2010 előtt. A Jobbik részben erre építette a saját identitását, és 16%-ot csinált vele 2010-ben úgy, hogy nem volt sajtója, és olyan nagyon még internet se volt olyan szinten, mint most, hogy sajtó nélkül, vagy teljes ellenszélben fel lehessen épülni. Ezt a problémát a Fidesz azonosította, és azóta is kezeli. Nem kapnak pénzt azért, mert szülnek. Közmunkára menjenek.
Az első konklúzióddal kapcsolatban visszacsatolnék a Fruzsihoz, mert a cikkednek a végkövetkeztetésében arról írsz, hogy a könnyen politikai tőkére várható 1000 milliárdok azért is vonzóbbak, mint stratégia Fidesz számára, mert egész egyszerűen egyszerűbb működtetni, téged idézlek, mint a valóban hatékony demográfiai hatással bíró programokat kitalálni, például a hosszabb egészséges élet, a kivándorolt fiatalok hazacsábítása, vagy éppen a bevándorlók integrációja területén. Felteszem, hogy ez egy más színezetű kormány számára is kihívás lenne, és valószínűleg ők is a könnyebb ellenállás irányába mennének. Tudunk mondani, és nem Nyugat-Európa, hanem kifejezetten mondjuk itt a kelet-európai térségből akármilyen programot, ahol egy nemzetállam megpróbálkozott ezek közül valamivel, és érdemi eredményeket tudott elérni, és nem bukott bele?
Nem tudom. Igazából szerintem ezeket nem feltétlen népesedés politikai kategóriákba szokták besorolni. Tehát mondjuk az egészségügynek egy ilyen nagy arányú fejlesztése, az mindenképpen ide sorolható, hogyha feltételezzük, hogy az garantálja hosszabb egészséges és aktív életet, de mondjuk szerintem azt általában nem a családpolitikai intézkedések közé sorolják. De hát gyakorlatilag pont ma volt erről cikkünk, hogy Magyarország iszonyatosan rosszul áll GDP arányosan, például az egészségügyi ráfordításban, talán még a régióhoz képest is, tehát hogy nem igazából szerintem... Ugye a bevándorlás az megint egy másik kérdés, itt az egész kelet-európai blokk azért az viszonylag vonakodó ezzel kapcsolatban, hogy finoman fogalmazzak, de szerintem nem fogjuk tudni elkerülni, és nem vagyok biztos abban, hogy ez a vendégmunkás stratégia, amit most a kormány követ, ez tartható lesz. Tehát, hogy most ők ugye azt szeretnék, hogy 2-3 évre jöjjenek ide dolgozni, aztán menjenek haza. Hát meglátjuk, hogy ez szerintem hosszú távon sehol nem így működik. Úgyhogy tehát ez szuper érdekes ebben az egészben, hogy itt ezek az 1000 milliárdok úgy mennek el erre a dologra, hogy oké, rövid távon politikai tőkét kovácsolni lehet belőle, viszont maga a probléma, amire meg reagálni szeretne a Fidesz, nevezetesen a csökkenő népességszám és az öregedő társadalom, ezek valós problémák, és ezt valóban kéne kezelni, és hogyha így nem lehet kezelni, akkor más módon kellene kezelni, hogy élhető maradjon az ország, de hogy ez a fajta stratégia, amit választottak, ez azt eredményezi, hogy másra meg nem jut energia, nem jutnak gondolatok, nem jut rá pénz, tehát hogy ez lényegében egy elszívja a levegőt működő megoldások elől, ami egy, nem tudom, 20 éves távon már valószínűleg valóban érezhető lesz.
Még egy kérdés a Gergőhöz, mert hogy ha azt feltételezzük, hogy eddig a politikai érdekkövetés miatt a Fidesz nem tért le erről a családtámogatási szisztémáról, azok a kihívások, amik most nyáron érték őt, ami eleve izgalmas dolog, hogy két jobboldali párt vezetője azon versenyez, hogy ki tud jobb közszolgáltatásokat biztosítani, tehát eddig ez nem volt része, nem tudom, a magyar nyilvánosságnak, de most láthatóan Lázár János is arról beszél, hogy a vasútban, ha vannak is problémák, a legfontosabb, hogy emberfókuszúnak kell lennie, hatalmas megfejtés, és hogy ugye Magyar Péter meg hát nyilvánvalóan a különböző kórházi roadshow-ival jelentős mértékben generálta a figyelmet, de részben meg képessé volt, vagy képessé vált arra, amire eddig egyetlen ellenzéki politikus sem, hogy tartósan az egészségügy tartatlan helyzetét az érdeklődés homlokterébe emelte. Szóval, hogyha elképzelhető, hogy jelentős átcsoportosítást láthatunk majd pont ezen kihívások miatt közszolgáltatásokban a következő másfél évben, és ha igen, érdemben lehet-e javítani belátható időn belül akár a MÁV, akár a kórházak helyzetén, bár nyilván, hogyha minden kórházi, nem tudom én, várót, szobát, stb. Kifestenek, az egy látványos előrelépés lesz, csak valószínűleg nem elégséges. Szóval mit gondoltok ezekről a kihívásokról, amik most érik az Orbán kormányzatot? Ez változtathat-e az eddigi például ilyen alapfundamentumnak tekintett politikai meglátásaikon?
De se tudom, de egyébként van egy érdekes ilyen virtuális mellékhatása a kormány családpolitikájának. Ugye a családpolitika az a nemzetközi építkezésnek az egy fontos eleme, tehát volt nemzetközi demográfiai Igen. csúcs, a nemzetközi jobboldali politikusoknak, megfejtőknek, influencereknek, stb. Nagyon szereti mutogatni a kormány ezeket a számokat, és nem tudom, Orbán Balázs Twitterén, meg hasonló helyeken rendszeresen lehet látni, hogy ugye szívesen is hivatkozik arra a kormány, amikor ezek a szereplők így rácsodálkoznak arra, hogy ez milyen jól hangzik. Amennyit amit a magyar kormány tesz, mert hogy anélkül, hogyha az ember nem nézi meg igazából, hogy ennek milyen eredményei vannak, hogy ez pontosan mit jelent a magyar emberek tényleges életére nézve, hanem csak néhány számot kiraknak elé szépen ilyen kormányzati prezentálásban, ezek a kormány által meghívott nemzetközi, nem tudom, a Danube Institutban és az MCC-ben érkező vendégkutatóknak, a többieknek, ezek nagyon jól hangzó dolgok, amiket aztán megosztanak, megírnak nemzetközi jobboldali lapok, és ugye felmutatják, hogy Magyarországon ilyen hát legalábbis nem is eredmények, de mondjuk ilyen lépések vannak szemben azzal, hogy bezzeg mi otthon nem csinálunk semmit, csak stb. Tehát azt mindenki szereti így mutogatni, amitől ugye a magyar kormány nemzetközi hatása, vagy legalábbis az ilyen kulturális befolyása, és személyesen Orbán Viktornak a nemzetközi kulturális befolyása, az növekszik. És most ugye ez az, amit azért leginkább próbálnak szemben állítani egyébként a hát leginkább Magyar Péterrel, illetve azzal a belpolitikai helyzettel, ami kialakult az EP választáson, tehát hogy azért rögtön utána arra licitáltak rá a békemisszióval is, és ennek egy másik szintere az, hogy a családpolitikának egy ilyen nemzetközi pallosa próbálnak lenni, csak ugye ez tényleg más kérdés, hogy ez egy amerikai twitterezőnek mit jelent, meg hogy a tényleges magyaroknak mit jelent.
Bárki még ehhez? Rebeka? Péter?
De itt gondolod csak, hogy az oktatás rendbetételével, az egészségügy javításával kormány oldalon soha nem lehet érdemi sikert elérni. Ezek annyira lassú és annyira drága folyamatok, hogy ezt holnapra nem érti meg, nem éli át a választó, viszont iszonyú könnyű belekötni, mert végtelen számú probléma van, meg hibázási lehetőség, különösen egy gazdaságilag lefelé menő országban.
De miért bocsáss meg, hogyha komolyan vennék Kohán Mátyás írásait, akkor azon kívül, hogy Herceg Mártnak jó pillanatokat szereznének, hogy végre a kormányzat is felfedezte az ő munkásságát, úgy olyan ő teszi ezt most már hosszú évek óta. Szóval azon kívül tényleg, hogyha azt a minimumot meghirdetnék, hogy tiszta szappant minden kórházba, azt a sikertelenség beismeréseként kellene értelmezni a nyilvánosságban, vagy pont az, hogy végre tényleg tudnak igazgatni, és azt bizonyítanák, hogy van egy probléma, detektáltuk, megoldottuk. Mi itt a kérdés?
Az támadási felületet jelentene, mert biztos, hogy lenne egy kórház, ahol pont nincs szappan, akkor is, hogyha kiküldi Pintér Sándor a rendőröket folyékony szappannal minden reggel a kórházakhoz, és azt fogja mutogatni a Magyar Péter attól kezdve. Tehát ezt nem lehet ezt a csatát politikai kommunikációs szinten megnyerni, ezért kell minél távlatibb, 500 éves, világbékemissziós akármiket kitálni, és minél nagyobb a baj, annál nagyobb kaliberben és univerzumban gondolkodni.
Bocsánat, csak egy szempont ez, hogy ha már egyébként kapcsolódik a családpolitikához, meg ez a kontraszthoz is, hogy ugye az egyik ilyen nemzetközi jobboldali sztár, akit nagyon szeret a kormány, akire szeretnek hivatkozni, ez ugye Jordan Peterson, kanadai pszichológus, akinek az egyik ilyen híres alaptétele az, hogy azt mondja a fiataloknak, hogy rakjanak otthon rendet a szobájukban, és csak utána akarjanak a világ dolgaival foglalkozni, ami hát egyrészt egy ilyen egyszerű jó tanács, másrészt érezhető benne egy ilyen finom odaszólás a okoskodó fiataloknak, hogy na jó van, majd azután jöjjél elő az elméleteiddel, miután...
Hazataláltál a romkocsmából, igen. Igen.
Csak hogy, tehát ugye őt rá nagyon szeretnek hivatkozni, és hát nagyon érdekes, hogyha ezt most egy ország esetében gondoljuk el, hogy az az ország, ami mondjuk a... hogy az a kormány, ami a nem teljesen tudja már biztosítani a vonatközlekedést, a kórházi klímákat és számos ilyen alapdolgok, feltétlenül neki kell-e a világ következő 500 évéről nagyívű gondolatokat közölni.
Összefoglalásként és zárásként, Fruzsi, mi az, amit még hozzátennél a cikkeidből kibontható felismerésekhez, mert lehet, hogy illetve számos van, amit nem érintettünk, de esetleg nyilván olvassák el a nézők, hogyha nem tették volna még meg, de mivel hívnád fel te külön a figyelmet?
Hát inkább most ide a végéhez csatolnék vissza, hogy itt a nagy rendszerek, beleértve a szociális ellátórendszert is, amihez mondjuk a családpolitika egy részét sorolhatjuk, de az egészségügy és a közlekedés, stb. Ezeknek azért nem várható szerintem még az eddig elhangzottakon felül sem a reformja, mert hogy nincs pénz. Tehát, hogy jelenleg úgy állunk, hogy a gazdasági növekedés az nem úgy indult be, a fogyasztás nem úgy indult be, nem jönnek az adóbevételek a költségvetésbe, és közeleg egy 2026-os választás, amikor valószínűleg megint jelentős jövedelemtranszfereket szeretne majd a kormány valamilyen formában osztogatni a különféle választói csoportoknak, úgyhogy én nem hiszem, hogy itt ilyen strukturális reformokra számíthatunk a következő másfél évben.
Köszönöm. A következő témákat Magyari Péter hozta, ami egyszer váltott ki jelentős riadalmat az adásegyeztető levlistán, másrészt meg jelentős izgalmat, hogy mik azok a mérítegei még ennek a sztorinak, amiket esetleg azóta fölgöngyölítettél. Rendkívül összetett és elsőre nagyon nehezen átlátható történetről van szó, aminek számos geopolitikai vetülete is vannak, van ennek más típusú titkosszolgálati és egyéb ingyenségekkel kapcsolatos vetülete is, de alapvetően igazából arról szól, hogy milyennyire szuverén a magyar állam, vagy kinek az érdekében szuverén, hogyha éppen úgy adódik kedve. Először nézzük meg egy rövid összeállítást felvezetésként, hogy kb. Pontosan miről is van szó, utána pedig azt fogom kérni tőled, hogy foglald össze a lehető legszabatosabban azt is, hogy mit állítottál meg a cikkedben.
Most a Lukoilt zárták ide, azért a későbbiekben kizáratnak más cégeket is. Nagy valószínűséggel egy olyan megoldás fog születni, hogy alapítanak egy céget, mint a svájci székhelye, amiben benne lesz a MOL is, meg még benne lesz azok a cégek, amelyek vásárolnak nyers kőolajat, az fogja átvenni valahol Oroszország területén ezt a kőolajat, és utána ő lesz a szállító, aki az ukránokkal a tranzitálásra szerződik. Tehát én azt gondolom, hogy nem fog ez tartósan problémát okozni, még akkor sem, hogyha persze az újságok szeretik a klikkelés, ez az ilyen kicsit drámát felébreszteli. A cégek meg azon dolgoznak, hogyha valamilyen veszélyhelyzet van, sőt látják előre, hogy veszélyhelyzet van, akkor erre fölkészülnek. Ez olyannyira látszik, hogy amikor a Krím annektálása volt 2014-ben, a MOL azonnal fölpörgette azt a beruházást, amiben korszerűsítette az Adria kőolajvezetéket, tehát az alternatív útvonalat, sőt összekötötte a saját szlovákiai finomítójával, ugye a pozsonyi finomítóval, hiszen mind a két országnak a döntő üzemanyag ellátását a MOL biztosítja, mint Szlovákia, mint Magyarország esetén.
Az energia ellátás veszélybe sodrásával egy ország nemzet biztonságát lehet súlyos kihívások elé állítani. És az a tény, hogy az Európai Bizottság nem lépett fel Ukrajnával szemben. Nem állt Magyarország és Szlovákia mellé, ezzel leleplezte önmagát, és azon forgatókönyvek mellett tett le egy újabb érvet, melyek szerint Brüsszelből utasították Kijevet arra, hogy Magyarország és Szlovákia számára okozzanak problémákat.
Szóval Péter, alapvetően ugye azt állapítod meg a cikkedben, hogy egy ukrán szankciót igazából a magyar kormány nem nagyon vett komolyan mindaddig, amíg Szijjártó Péteret nem volt Lavrov külügyminiszterrel egy találkozója New Yorkban. Onnantól kezdve viszont gyakorlatilag, mintha nem lenne nagyobb problémája az országnak, úgy beszélnek erről, mint egyfajta összejátszásról a brüsszeli elittel a magyar kormány, vagy a magyar önrendelkezés ellenében. Kérlek, meséld el a teljes eseménytörténetet, tehát hogy mit kell tudni erről az ukrán szakcióról, mert igazából úgy is írsz erről a cikkedben, mint hogyha ennek különösebb jelentősége nem lett volna már ukrán oldalról sem, de akkor igazából miért vetették ki, illetve hogy milyen formában került sor végre erről a találkozóról, és mi az, amit megalapozottan állíthatunk arról, hogy ott, hát nem tudom, milyen, nem tudom, sugalmazás, kérés, vagy az esetben követelés fogalmazódhatott meg a magyar külügyminiszter irányába.
Nem fogok nagyon részletesen belemenni ebbe a történetbe, mert nagyon nehéz bármit megállapítani, ami egészen biztos. És pont ez a lényeg az egésznek. Ez a történet az ukrajnai Lukoil szankció és az összes politikai, mondhatni világpolitikai következménye ennek a történetnek. Szerintem a legátélhetőbb illusztrációja annak, hogy mennyire undorító a politika. Különösen a világpolitika, különösen ebben a régióban, és különösen, hogyha olyan irgalmatlan pénzekről van szó, mint az energiakereskedelem. Történet alapvetően arról szól, hogy idén június 24-én Ukrajnában hoztak egy újabb szankciót, ugyanúgy, ahogy az EU-ban különböző orosz személyek és vállalatok ellen, úgy Ukrajnában is van egy szankciós lista, ami nagyon hosszú évek óta, néhány havonta vagy hetente bővül újabb szereplőkkel, és az egyik ilyen új szereplő az a Lukoil nevű orosz olajkereskedő cég lett. Erről senki nem tudott, mert senki nem vette észre, senki nem foglalkozott vele a világnak ezen a felén. Miközben a MOL a Lukoiltól vásárolta az Oroszországból vezetéken érkező olajának mintegy 35-40%-át. Ezt a Százhalombattai és a Pozsonyi finomítóban dolgozza fel a MOL. Volt addig több egyébként ukrán-magyar magas szintű találkozó, hogy más nem mondjunk, Orbán Viktor Kijevbe látogatott, és egy büdös szó nem jött elő ebből a témából, hogy ez probléma, ezt meg kéne oldani, vagy akármi. Erről először Szijjártó Péter valóban azután beszélt, hogy július 16-án New Yorkban találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, és hirtelen ez egy irgalmatlan problémává nőtte ki magát a magyar, és néhány nappal később már a szlovák kormány kommunikációjában is. A magyarok azt kérték, hogy álljon le az Ukrajnával az EU csatlakozási tárgyalás, mert megsértették a társulási szerződést. A szlovákok azzal fenyegetőznek, hogy nem adnak el több dízelt Ukrajnának. Itt most apró közbevetés, de szintén mutatja azt, amit egyszer úgy fogalmazta meg egy cikkemben, hogy ebben a háborúban az ember életnél csak a pénz drágább. Az történik, hogy a MOL Oroszországból importál olajat, ezt többek között Pozsonyban dízellé finomítják, majd ezt eladják Ukrajnának, ahol az oroszok kilőtték a finomítói kapacitást. És részben ez az egyik oka annak valószínűleg, hogy az ukránok átengedik az orosz olajat a területükről felénk. Amiből egyébként a magyar kormány baromi jól keres, mert az árkülönbséget, amennyivel olcsóbb az orosz olaj, a Brent típusú Észak-Nyugat-Európában jegyzett olajnál, azt 95%-os különadóval sújtja és be is szedi a MOL-tól. Zárójel bezárva. Tehát ez hirtelen probléma lett, és lett az örjöngés, hogy az ukránok mindent tönkretesznek, éhen fogunk halni, nem fogunk tudni közlekedni, brutális infláció lesz, mert nem tudunk honnan majd olajat szerezni, vagy ha igen, akkor az méreg drága lesz. És ez a hisztéria ment, egészen egyébként a múlt hétig, amikor már mindenki elkezdte azt mondani a politikusi körben is, hogy ja, mindjárt megoldódik a dolog. Mert nagyon előre haladott tárgyalásokat folytat a MOL azzal, hogy ezt az olajat kiváltsa. Amit egyébként nem kell kiváltani, mert közben meg az is kiderült, hogy nem volt ellátásbiztonsági probléma ezen a nyáron. Hogy pontosan miért nem és hogyan nem, arról is rendkívül ellentmondóak a nyilatkozatok, és itt most nem is kezdenék bele untatva a nézőket, vissza lehet olvasni a Válasz Online-on meg a holnapi cikkben. A lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy egy orosz-magyar külügyminiszteri találkozó után egy egyébként nehezen értelmezhető kereskedelmi vita Mert itt az ukránok motiváció is nehezen értelmezhető, ha igaz az, hogy ők valójában minden olajat továbbra is átengednek. Kinőtte magát egy ilyen nagy ukrán ellenes szlovák-magyar kormányzati politikai performanszá, amit egyébként a félvilág el is hitt. Más nem mondjuk, a luxemburgi külügyminiszter követelte az ukránoktól, hogy vonják vissza a rendeletet, miközben ugye abban nyilatkozatában feltartott mutató újnak nevezte Orbán Viktor gesztusát, hogy ellátogatott Moszkvába. Tehát egy kifejezetten ukránbarát nyugati politikusokat is meg lehetett ezzel vezetni hetekre. És közben meg nem történik semmi, vagy ha mégis történik valami, az nem tudjuk pontosan, hogy mi. Na, legyen ennyi elég talán.
Legyen ennyi elég. Nem eltagadva a sztorinak a rendkívül izgalmas összetettségét, valószínűleg nehezebb hozzá kapcsolódni a panelistáknak, úgyhogy egy kérdésem van hozzád, hogyha van bármi hozzáfűzni való, akkor légy szíves, azt nyugodtan tegyétek meg, hogy annak, hogy Magyarország soros elnökséget tölt be az EU-ban, van-e bármilyen megkülönböztetett jelentősége arra nézvést, hogy azzal fenyegetőznek, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásait akarják leállítani?
Hát érdemi nincs. Tehát az elnöklő ország az a napirenddel tud szórakozni a tanácsban, de az érdemi döntések nem attól függenek, hogy ki az elnök. Egy picit el lehet húzni a tárgyalásokat, de azoknak a végkimenetele amúgy is inkább évtizedes léptékben, mint sem napi léptékben mérhető.
Többiek?
Hát ez tényleg egy ilyen tökéletes történet, vagy amit úgy fogalmazott maga Péter, hogy ezt mutatja meg, hogy milyen undorító a politika, de hogy ez, tehát én mindig nagyon élvezett meghallgatni erről, amikor Péter elmagyarázza, és a következőjét is el fogja magyarázni, de hogy ez hogyan tudna versenyezni azzal az érzelmi impulzussal, meg mindennel, amikor ugye Szijjártó Péter azt mondja, hogy veszélyben az energia, és az egész ilyen gyors, felkavaró, közvetlen, tehát hogy annyira jó táptalaj ez a sztori politikusok számára, és nem azért, mert hogy hülyék az emberek, vagy hát úgy, tehát, hogy mindannyian hülyék vagyunk egy kicsit, mert hogy ennyire bonyolult sztorikat folyamatosan követni, újra és újra felfogni, hogy vezeték, olaj, árak, nem tudom micsoda, tehát hogy a tökéletes táptalaj arra, hogy ezt ilyen leegyszerűsített üzenetekben, felerősített érzelmekkel úgy tálaljanak, hogy még ezzel foglalkozó politikusokat is át lehessen verni vele. Tehát hogy ez egy kicsit úgy érzem, hogy a Péter itt fog ülni még nagyon sok év múlva is, és el fogja magyarázni a következő és az azután ilyen sztorit is, de hogy ez nem biztos, hogy ez, tehát hogy, és persze, aki ezt végighallgatja, annak jó lesz, mert felfogja, megérti, de hogy ez érdemben tud-e versenyezni egy olyan narratívával, ami ezt így egészen máshogy kezeli, azt nem tudom.
Bocs, én szívesen kitekintem ebbe az irányba, de bocs, Fruzsi, mond.
Hogy pont hogy erre annyiban tudnék kapcsolódni, hogy a te cikkedben is a végkövetkeztetés az olyasmi, hogy így miről lehet szó igazából, ugye minden fél láthatóan ferdít, hazudik, hogy lehetséges, hogy ez egyfajta erőfiktoktatás, hogy így tesztelgetik egymást a felek. És nyilván ezt az ukránok kezdték azzal, hogy felvették a szankciós listára a Lukoilt, ami egyébként a kevésbé para orosz olajkereskedő cég a két nagy közül, ami szintén fura, de hogy végülis akkor az Ukrajna lehet, hogy elszámította magát ezzel a dologgal, mert hogy én igazából nem látom azt, hogy nekik ez így miért annyira jó ilyen geopolitikai szinten, hogy az EU-n belül akkor vannak országok, akik tudnak ellenük hangolni, és ráadásul ugye, mint látható, bizonyos szereplők mellé is állnak a Ficó meg az Orbán kormánynak ebben, mert hogy valóban tűnhet ez egy jogos igénynek, hogy nekünk ne veszélyeztessék az energiaellátásunkat. Tehát, hogy vajon, hogyha az ukránok ezt tényleg egyfajta ilyen bajuszhúzogatásból csinálják, és egyébként adminisztratív értelemben meg megkerülhető az egész, és csak kommunikációs jelentősége van, akkor miért jó ez nekik?
Egyik magyarázat szerint azért jó, mert valójában a gáztranzit ügyében kezdték meg ezzel az alkudozást, és mutatják, hogy ők megmerik csinálni, hogy cégeket kitiltanak, ugyanis a gáztranzit szerződés az tényleg lejár szilveszterkor.
De abban valami 1 milliárd eurót keresnek évente, nem?
Vagy még többet.
Tehát, hogy arról meg lemondani az ukrán költségvetésnek, az...
Az a kérdés, hogy melyik vállalat lesz az, amelyik helyébe lép. Uh-huh. Tehát itt ugye Szlovákia és Ausztria a két nagy gázvásárló, azon a vezetéken keresztül ez a testvériség, ami átmegy Ukrajnán. És itt igazából azt lehet hallani iparági környezetből, hogy az alkudozás arról szól, hogy ki legyen a közvetítő cég, amelyik kifizeti majd a tranzitdíjat, és hogy az ne orosz cég legyen, hanem mondjuk szlovák, osztrák vagy ciprusi, de lényeg az, hogy az EU-ban legyen bejegyezve. És ez egyfajta főpróbája is lehet ennek a elintézési módnak, hogy akkor le kell cserélni a Lukoil kereskedő cégét, ami egyébként egy Svájcban bejegyzett cég, amelyik most leállt a tranzittal, és hogy itt lehet kipróbálni ki, egész kicsiben, hogy ez hogy működhet gázügyben nagyban. De hallottam ennél más hajmeresztőbb megfejtést is, ami szerint egyszerűen a orosz állami rossz nyelvt lefizette az ukránokat, hogy szankcionálják a kereskedelmi riválist, és ők láthassák el a közép-európai országokat olajjal.
Én a Gergő kérdéséhez visszacsatolnék, mert szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy igazából nem azt vetetted föl, vagy legalábbis én úgy értelmeztem, hogy nem tudom én, nézettségben vagy elérésben lehet-e versenyezni a politikai propagandával, hanem mint hogyha valamilyen módon az átélhetőséget vetetted volna föl. És engem ez nagyon érdekel, most egy pillanatra akár ettől a sztoritól elvonatkoztatva is, hogy például ti mondjuk hogyan foglalkoztok ezzel a kérdéssel, az átélhetőség kérdésével a saját munkátok során, tehát hogy hogyan jelent meg ez a dilemma 2021-ben Magyarországon, hogyha az ember újságíró?
Oda semmiképpen nem szerettem volna elcsúszni, hogy ki versenyezni kell. Tehát az újságíró persze elmagyaráz dolgokat, és a politikus meg felerősít érzelmeket. Tehát, hogy ilyen módon ez nem egy közvetlen verseny, csak mégiscsak a vége az, hogyha nyilvánosságban egymás mellett jönnek már ugye azért a különböző kontentek nagyjából, akkor azzal a bejátszóval, amit itt láttunk, ami tényleg annyi volt, hogy veszélyben van a te energiabiztonságod, és mindjárt ki lesz kapcsolva a klíma, meg nem tudom, abellé újra és újra felfogni a Péter által mindig elmondott képet, az nehéz egyszerűen amellett. De hát gondolom, neked is ez a tapasztalatod ezzel, hogy mintha mindig újra és újra ezeket a sztorikat az elejétől el kellene magyarázni, mert az, tehát hogy egyszerűen elfelejtjük a kiindulásokat is sokszor már.
Persze, egy csomószor nekem is újra el kell olvasni előről, meg át kell beszélni másokkal, hogy mi van. Ez nyilván egy fura intellektuális hóbort, meg igazából azt próbálom elmagyarázni, hogy ez azért izgalmas, mert végtelen mennyiségű pénz van benne.
Ja. Igen, de szerintem egyébként azért valamilyen szintű verseny van, még akkor is, hogyha mi nem tekintjük magunkat a versenytársaknak a politikusokkal, de fogadói oldalon ugyanazon, ahogy te is mondtad, platformokon jelenünk meg, tehát hogy nem biztos, hogy egy az újságíró szakmától akár csak egy lépéssel távolabb lévő ember számra van különbség annak, hogy ki jön fel a TikTok feeden, és hogy abba az éppenséggel a Szijjártó vagy a Benics Márk. Szóval hogy nem mondom azt, hogy feltétlenül a mi szándékunk az, hogy versenyezzünk ezekkel a tartalmakkal, de hát a világ magyarázásában, értelmezésében, intellektuális megközelíthetőségében akkor is versenytársak vagyunk, hogyha nem akarunk azok lenni.
Szerintem ők lettek a versenytársaink, tehát azáltal, hogy a politika a technológiának köszönhetően megtalálta a közvetlen csatornát a választóhoz, és többet nincs arra rászorulva, hogy az újságíró közvetítsen, azáltal nyilván megváltozott a politikai kampány természete, a politikai kommunikáció természete, de attól nekünk, vagy legalábbis remélem, nem kell olyanokká válnunk, mint a politikusok.
De akkor milyenekké kell válnunk? Vagy kell-e válnunk bármilyennél? Vagy tudomásul kell venni, hogy ez a kortárs nyilvánosság szerkezete? Csókolom.
Alapvetően igen, tudomásul kell vennünk, és nyilván eladható terméket kell csinálnunk, de és ilyen értelemben nagyon erős lehet a kihívás elmenni a hisztéria irányába, és ilyen értelemben szét is válhat az, amit eddig sajtónak neveztünk, a érzelmi bozótharcos és a régi típusú sajtó, tehát valamennyire aprózódhat is a szakma, és nem is akarom megmondani, hogy más mit csináljon, én próbálok olyan higgadt maradni, amennyire csak tudok.
Rebeka?
Én ebben elég negatív vagyok, mert hiszen nagyon rossz irányba tart, és hogy alapvetően nem csak a politikusokkal vagyunk, nem is tudom, tehát hogy nem csak velük vagyunk versenytársak, hanem minden tartalommal igazából az interneten, és ez azt is jelenti, hogy a politikus is versenytárs minden tartalommal, az utolsó kis cicától kezdve a
nem tudom, az avokádós láttéig igazából, mert hogy amúgy így az a hétköznap, hogy egy embernek meghatározott figyelme van, azt a figyelmet, azt kevés dologra tudja fordítani, és hogyha abban nem fog beleférni a hosszabb értelmezésben egy cikk, hanem csak annyi fog beleférni, hogy egyébként most minket azt fenyeget, hogy nem lesz fűtés, nem tudunk közlekedni, akkor az gyorsabb és könnyebben eljut. Csak hogy ez a tendencia, hogyha igazából így marad, akkor hosszú távon tovább egyszerűsíti a politikát, és minden inkább érzelemvezérelté teszi, mert hogy az meg szerintem nem elvárható, hogy ők ne úgy működjenek, ami nekik a legoptimálisabb. Mármint a gyerkölcsileg elvárható, csak így a gyakorlatból kiindulva sajnos nem.
Amúgy nem öncélúan vetettem fel ezt a kérdést, hanem azért, hogy részben átvezessek a Gergő következő témájára, mert hogy gyakorlatilag, amit te hoztál témaként, Kamala Harris megválasztása és az azt követő internetes őrület, meg olyan próbálják keretezni a saját értelmezésüket Donald Trumpról. Tehát igazából szerintem az euróatlanti nyilvánosságnak a 2021-es nyári legfontosabb popkulturális, eseménye, az nem az új Alien film volt, vagy éppen az aktuális, meg segítsetek ki, milyen típusú lemezek és előadók megjelenés, se volt, hanem Kamala Harris elnök jelölté válása. Tehát aznak a tized, ami hozzánk eljutott, vagy nem tudom hozzátok mi jutott el, de hát nyilván, hogyha az ember az USA-ban él, akkor még durvábban kell, hogy benne éljen ebben a típusú nyilvánosságban, de ami hozzánk eljutott, szerintem az is egészen elképesztő, hogy mennyire szorított ki gyakorlatilag minden mást a világunkból. Úgyhogy mindenképpen nézzük akkor meg azt az összeállítást, amit ehhez kapcsolódóan készítettünk, utána pedig mondd el, hogy számodra mi volt a legizgalmasabb ebből az elnök jelölté válási folyamatból.
President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race.
The big question after the president announced that he was going to step aside in this race was who exactly was going to step in. Mary Bruce, it seems like the president has an answer to that question on who he's endorsing here.
Rachel, the president in a tweet just announcing that he is offering his full support and endorsement for Kamala Harris to be the nominee of the party.
But he and his running mate sure seem to have a lot to say about me. And by the way, don't you find some of their stuff to just be plain weird?
I gotta tell you, pointing out just an observation of mine that I made. I just have to say it. You know it, you feel it. These guys are creepy and, yes, just weird as hell.
This is not our living room, but we're using this fake living room to talk to you about a super weird idea from J.D. Vance.
Yeah, it's quite weird, but it's also offensive. J.D. Vance actually said that people with children should be assigned more votes.
Gergő, nem kérdés, hogy miért adta magát ez az esemény, de hogy ha így végig kell nézned a június elejétől kezdődő esemény sorozaton, amiben tényleg volt minden, tehát elnökjelölt elleni merényletkísérlet, furcsa VP pick a Trump részéről, aztán a Bidennek egy egészen, nagyon szánalmas, nem tudok sajnos jobb szót mondani rá, vergődés, hogy valamilyen módon megőrizze a hatalmát, amiből kiderült, hogy gyakorlatilag tényleg a demokrata pártot is már teljes egészében ezek a különböző lobbik és oligarchiák fonják körbe keresztül, miközben teljesen evidens volt, hogy sajnálatos módon nyilvánvalóan nem alkalmas mentálisan vagy egészségügyileg egy ilyen pozíció betöltésére. Egészen odáig, hogy Kamala Harris fölbukkan, 48 óra alatt maga mögé állítja a teljes demokrata párti elitet, és egy hatalmas televíziós show keretében Chicagóban végül megválasztják, és a hype az még most is tart, és elég jó politikai múvja is vannak annak érdekében, hogy ezt tartósítani tudja, tehát lehet itt akár az elnök, alelnök jelöltjét említeni, vagy más momentumokat kiemelni, majd egy-kettőt szeretnék is esetleg, hogyha véleményeznétek. Szóval számodra ebből az egész esemény folyamból mi volt a legizgalmasabb, vagy esetleg valami teljesen más volt az, ami fölkeltette az újságíró érdeklődésed?
Hát az első az még a Biden visszalépés, ami most már talán nem olyan érdekes, mert nagyon hamar elsodorták utána az események, de hogy ott ugye vannak ilyen pillanatok, amikor az előtte, ha nem is elképzelhetetlen, de mondjuk azért félig meddig ilyen tabuszerű dolgokból egy pillanat alatt nyilvánvaló dologgá válik, és olyan dologgá, ami így nem is történhetett volna másképpen. Tehát, hogy most már persze olyan egyértelmű, hogy hogy merült fel bárkiben, hogy Joe Biden lesz az elnök jelölt, nincsen állapotban. Azért ez messze nem volt ennyire. Tehát a Fehérház kifejezetten nagy energiákat tett adba, hogy fenntartsa azt a látszatot, hogy ő alkalmas lesz ennek a kampánynak a végigcsinálására. Kerülték azokat a helyzeteket, amikor ez le tudna lepleződni, és egyébként mindent arra egy lapra tettek föl, hogy a vitán ő jól fog teljesíteni, mert éppen jó formában lesz, vagy akármi, és akkor utána ez a kérdés egy darabig lekerül az asztalról. Persze volt egy csomó olyan hang, és egyáltalán nem csak az alternatív nyilvánosságban, hanem a teljesen mainstream nyilvánosságban is, akik azt mondták, hogy hát ez láthatóan tarthatatlan a helyzet. Tehát ugye a New York Times egyik vezető publicistája, Ezra Klein volt, aki már tavasszal egy ilyen szózatot intézett gyakorlatilag a podcastjában, vagy nem szó, tehát hogy egy beszédet az elnök felé, hogy ezt engedjük el.
És elég meggyőző érvek, amikor összehasonlította a 2019-es és a mostani különböző beszédeknek hát a hallható minőségkülönbségét.
Tehát, hogy egyrészt ez ment, de közben a Fehérházban meg kialakult egy ilyen ostromlott mentalitás, vagy nem is tudom. Tehát azért volt egy kör, aki azt mondta, hogy ezt igen, végig fogjuk csinálni, és mindenki másnak nincs igaza, és csak kárognak, stb. De hát ugye ezzel a vitával azért eljött egy olyan helyzet, hogy ez tarthatatlanná vált. Ami itt megint érdekes kérdés, hogy most persze az a része, hogy egy hatalmi központ megpróbálja az elnöknek az állapotát valamilyen módon, hát nem is eltitkolni, de legalábbis leplezni, az egy elég joggal kritizálható lépés, nyilván ezt meg is teszik a republikánusok. Az a része meg, hogy végsősoron azért ez nagy nyilvánosság előtt egy tévévitában lepleződik le a lehető legnyíltabb keretek között, az meg mégiscsak a demokratikus keretek meglétéről mond még valamit. És ugye még azért utána sem másnap dőlt el ez azonnal, hanem még Joe Biden és körei egy darabig, és ugye meglepő módon még Bernie Sanders is azok között volt, aki az utolsó pillanatig kiállt mellette, mert azt gondolták akkor még, hogy nála a többi alternatíva rosszabb, tehát hogy egyébként a fő érv nem is az volt, hogy nem látták, hogy gyengül, hanem az, hogy aki egyszer már nyert, annak van a legnagyobb esélye még egyszer nyerni, csak hát azt ugye nem számolta bele az elmélet, hogy közben annyira relomlott az állapota, hogy a visszalépések körüli napokra ott már lehet, hogy egy ilyen 1% körüli volt a nyerési esélye valójában. És ugye nem tudjuk pontosan, hogy hogyan történtek az utolsó napok a visszaléptetésével kapcsolatban, de még hogyha le is számítjuk azt, hogy nem tudom, milyen fenyegetéseknek akárminek kellett lennie, hogyha ő maga neki, ő szembesült azzal, hogy ennyire nincs esélye, és ez eljutott a tudatáig, akkor ugye már nem csak azzal kellett számolnia, hogy ő visszalépjen, tehát hogy az ő egész hagyatéka lett hirtelen a tét. És nyilván egy olyan politikusnak, aki ennyi évtizede hatalmon van, az annak számít az is, hogy a jövő hogy fog ráemlékezni, hogyan fog bekerülni a történelemkönyvekbe. És hogyha az lett volna az ő elnöki karrierjének a vége, hogy egy megsemmisítő vereség keretében adja át a hatalmat Donald Trumpnak, akkor az lehet, hogy az egész addigi karrierjét zárójelbe tette volna, és akár ez az egy érv önmagában is elég lehetett, hogyha ez valóban eljutott aztán hozzá, és nem tudjuk még pontosan, hogy ezen kívül mi történt.
Érdekel, hogy arról mit gondolsz, és amilyen gyorsasággal igazából sikerült ezt rendezni a sorait a demokrata pártnak, és Chicagóban gyakorlatilag az összes fontosabb szereplő, akikről azért lehet tudni, hogy van közöttük jelentős érdek konfliktus, gyakorlatilag mosolyogva, kézen fogva vonult föl a színpadra, és biztosította a támogatásáról Kamala Harris-t. Ez azért is érdekel, pont az egyel ezelőtti 3-3-ban beszélt erről a Kerner Zsolt, hogy ez mennyire megkapó azt látni, hogy és szerintem ennek van egy megkapó olvasata, hogy az érdekei hogyan játszanak össze egy ilyen pártelitnek, amikor tényleg van pártstruktúra, és nem az van, hogy aki kapja marja alapon próbálnak helyezkedni, hanem van mondjuk valami fajta, nem tudom én, távlatos gondolkodásuk, hogy fél év múlva is szeretnének még valamit elérni a politikában, vagy lehet, hogy 4 év múlva szeretnének valamit elérni a politikában. Tehát lehet ez ennek a típusú, nem tudom, elvtársias szolidaritásnak is akár egyfajta megnyilvánulása, vagy épp ellenkezőleg annak az oligarchisztikus viszonyrendszernek, ami végül is egyébként azt eredményezte, hogy Joe Biden annak ellenére, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy minden szempontból alkalmatlan arra, most nem politikai értelemben, hanem egészségügyi értelemben, hogy ezt a feladatot ellássa, a legutolsó pillanatig képes volt sakban tartani egy teljes pártaparátust. Te melyik értelmezés felé húzol inkább?
Szerintem azt nem látták előre a demokrata pártban se, hogy egy pillanat alatt hogyan fog megváltozni a hangulat Kamala Harris körül, mert nem így gondoltak rá eddig az emberek. Az ő ilyen kicsit ezoterikus, meg furcsa szónoklatait azért eddig nem, tehát hogy más volt a keretezése az emberek fejében, tehát hogy nem az volt, hogy ez egy vicces dolog volt, hogy ő a nagymamája, vagy az édesanyja által elmondott kókuszfás hasonlatról beszél, és ez egy ilyen inspiráló valami, hanem hát az inkább egy ilyen kinevetett dolog volt. És egy pillanat alatt ő...
Amint a Harris.
Igen, Kamala Harris. Tehát egy pillanat alatt ő ennyire megváltoztatja a hangulatot maga körül, hogy utána tényleg ezen a demokrata gyűlésen ott tartottunk már, hogy Obamáék lényegében átadták neki az általuk vitt, az Obama-izmusnak a, nem tudom, zászlaját. Az nem volt benne, és viszont iszonyatosan érzékelhető lett azért az napok alatt az amerikai nyilvánosságban, és szerintem ezzel ott szembeszállni, ez senkinek nem lett volna racionális különösebben, amellett is, hogy lehet, hogy az is benne lehet, tehát most nincs idő széthúzni, mert azért egy nagyon kevés idő van a választásokig, és nem is tűnt túl népszerű pozíciónak, hogyha van egy ember, aki ennyire elkezd működni. Aha. Most az persze egyáltalán neki javáljuk el, hogy valójában a végén mennyire fog működni, mert nyilván az, hogy neki a demokratáknak megsokszorozottak az előnyei, az esélyei ott néhány nap alatt, az igaz, de hát egy iszonyatosan alatt. Tehát annyi történt csak, hogy visszajöttek a meccsbe. Persze a Biden totális esélytelenséghez képest ez óriási változás, de azért nem arról van szó, hogy most már ez itt lejátszott meccs lenne egyáltalán, de hát egyáltalán ahhoz, hogy visszajöjjenek a meccsbe, az már óriási különbség. És szerintem ezzel ott ezt úgy átérezte mindenki.
Na, mindjárt térjünk ki a Trump ellenes kampányukra is, mert ott is volt egy érdekes téked, és szeretném, hogyha azt mondanád, elmondanád, de előtte, Fruzsi, hozzád fordulok, hogy te hogyan értékeled igazából Kamala Harris eddigi tündöklését. Kérdezem ezt azért is, mert tett egy elég erős kijelentést, ami bizonyos értelemben borzolta a kedélyeket a price gouging-gal kapcsolatban. Kicsit szeretném is, hogy erre ezzel kapcsolatban kifejtenéd, hogy ezt hogyan értelmes értelmeznünk, mert fölmerült egy olyan értelmezés is, hogy ez kvázi azonos ahhoz a típusú gazdasági beavatkozási, nem tudom, cselekvéshez, amit láthattunk Orbán Viktor esetében a különböző ársapkák vonatkozásában. Miben tér el ettől az, amit Kamala Harris propagál?
Azt hiszem, ezt nem fejtették ki nagyon részletesen, de talán valami reakció volt rá, hogy csak az ilyen nagyon extrém áremelésekre csapnának le valamilyen formában, de hogy nincs ez még ezen nagyon körvonalazva. Egyébként ez egy érdekes téma, mert a baloldali közgazdászok szokták szeretni ezt az ársapkás történetet, de nem a kimeneti oldalon, tehát nem a fogyasztói oldalon, hanem hogy az élelmiszergyártóknak mondjuk a bemeneti, tehát mondjuk ha az energiára vezetnek be olyan típusú árkorlátozást, ami aztán nekik nem dobja úgy meg a költségeiket, hogy ne kelljen árat emelniük a végfogyasztónál, az egy más típusú dolog, tehát hogy ilyen, ez tele volt az angol szesz nyilvánosság egyébként az energia ársok meg az infláció idején, hogy ilyet lehetne csinálni, de hogy ez az Orbáni típusú dolog, ez nem működött itthon sem, az MNB hozta ki például, amit nem vádolhatunk az ellenzékiséggel, hogy növelte az inflációt az ársapka. Úgyhogy remélhetőleg Kamala Harris-ék semmilyen begondolkodnak. Igen.
Rebeka?
Ugyanehhez a témához, vagy
lehet? Nem, általán. Abszolút lehet, Kamala Harris elnökjelölti válásával kapcsán bármilyen meglátást örömmel látom.
Nekem az volt az izgé, hogy szerintem valamennyire most alakul át így a politikai kommunikáció, mind konkrétan az ilyen átvívő eszközökben, mert nyilván mindig is fejlődött a, nem tudom, egy-egy kampányidőszak, mert amikor az írottból átkerült a hangsúly mondjuk abba, hogy akkor televíziós közvetítés a televízióban, nyilván az internetre, de hogy most tényleg, amit a Péter mondott az előző blogban, hogy azzal, hogy a politikusoknak a saját kezükben van a kép, amit magukról akarnak sugallni, hogy ilyen szinten még soha nem volt a saját kezükben, és utólag szerintem nagyon izgalmas lesz majd megvizsgálni, hogy ez a fajta ilyen mémkultúrából induló népszerűség növekedés, ami például Kamala Harrisnél is megfigyelt, hogy ezek mennyire ilyen népajkán terjedő történetek, és mennyire egyébként valamilyen kampánygépezetnek a része, és hogyha ez az, akkor nyilván ez alapvetően átformálja, hogy ki hogyan tudja ezt használni.
Az nagyon érdekes ebben a kampányban, hogy mennyire élesen szétvált az utóbbi hetekben a két stábnak a üzenete. Hogy a Kamala Harris kampány egy édes, romantikus reményről szóló kampány lett, aminek az a lényege, hogy bárkiből lehet bármi, ha igyekszik, szebb lesz a világ, lehet jobb a világ, és a túloldal az, ahogy itt a bejátszásból is látszódott, nem életveszélyes, mint amit a Biden időszakban lehetett hallani, hogy tönkre fogja tenni a demokráciát, hanem furcsa, olyan undi, olyan ízléstelen. A Trump kampány pedig maradt, sőt, még rá is rakott a szorongatásra, az ijesztgetésre, hogy jön a harmadik világháború, mert ez a nő képtelen lesz kezelni a kínaiakat meg az oroszokat, nukleáris téltől és nem globális felmelegedéstől kell félni, mert előbbi az sokkal gyorsabban eljöhet, és sokkal pusztítóbb. Bejönnek a migránsok, és kifalják a kaját a hűtődből. és borzasztó áremelkedés fog következni. Tehát nem nagyon volt még olyan kampány, ahol ennyire tisztán a pozitív, szebb jövő üzenete és a rettenetes ijeszgetés és szorongatás állt volna egymással szemben ennyire tisztán. De azt szokták mondani a politikai elemzők, hogy az ijeszgetés általában jobban működik. Ebbe kapaszkodik a Fidesz is, amikor a Finkenstein-féle modellt próbálja meg közép-európai szinten csúcsra járatni. Izgalmas lesz megnézni, hogy ebbe az esetben Amerikában melyik hogy működik.
Érdekel, hogy hogyan értékeled a Kamala kampánynak azt a húzását, hogy a weird szóval próbálja valamilyen módon újra keretezni Donald Trump nyilvánosságban való megítélését. Egyrészt furcsa az, hogy adja magát, hogy az, de hát eddig úgy tűnt, hogy ez a sikerének a titka. Ráadásul mint az alelnök választása, ami egy ilyen szuper dolognak tűnt még a nyár elején, mostra, mintha ráigni látszana. Szóval, hogy szerinted mitől működik most ez a jelző vele szemben, miközben korábban láthatólag ez nem fogott különösebben rajta?
Én igazából ezért hoztam főleg ezt a témát, mert szerintem ez az, aminek vannak az amerikai politikán túlmutató esetleges tanulságai is. Mert hogy ez az egész nemzetközi jobboldali hullám, ami a trumpizmus volt az egyik fő képviselő, de ezért mások is, volt egy olyan alapvető jellegzetessége 2015-16-ban, hogy önmagukat állították be ellenkultúrának, illetve részben a szabadság erőinek. Tehát, hogy azt mondták, hogy itt a progresszió dogmái lettek már olyan folytogatóak és kötöttek, és valójában azok korlátozzák az embereket, hogy itt igazából ez a lázadás, és mi vagyunk azok, akik nem akarják megmondani, hogy te hogyan gondolkodj, hogyan beszélj, a politikai korrektség, ne folytogasson téged, és egy csomó szempontból a liberális demokrácia a saját szlogenjeit, meg eszközeit, meg a liberálisok fegyvereit önmaguk ellen használták, és ez ellen szerintem elég sokáig, vagy ez zavarba hozta azért a hagyományos, a liberális demokrácia mainstream politikusait, mert ezzel elsőre így nehéz mit kezdeni, hogy egyébként egy konzervatív politikus ilyenekkel jön. És nagyjából ezt érzem, hogy most arra lett egy válasz, amit még egyáltalán nem tudunk, hogy ez sikeres lesz-e vagy nem, mert tényleg azért eléggé meg fogja határozni, hogy a választásnak mi lesz az eredménye, és semmiképpen ne szaladjunk előre. De az, hogy most már nem az van, tehát hogy a korábbi reakció egy kicsit olyasmi volt, hogy na hát itt ilyeneket nem szabad mondani, hát azért itt vannak normák, és nem tudom, ugye a Trump-al szemben. És ennek az nem volt olyan nagy ereje, mert persze, aki eleve azt gondolta, hogy amit a Trump az mond, az felháborító, meg triggerelő, meg stb., azt megszólította, de hogy ez egy ilyen defenzív álláspont volt. És ami most a Kamala Harris-szel jött, az már nem defenzív, tehát az valóban ezt mondja, nem felháborodik azon, hogy a Trump miket mond. Ugye egy csomó, most már vannak egyes interjúkban is ilyen húzása, hogy amikor megkérdezik azt, hogy mit szól ahhoz, hogy a Trump szerint ő igazából nem is fekete, akkor azt mondja, hogy jó, hagyjuk már ezt, menjünk tovább. Tehát, hogy ezeket már nem is lép bele ezekbe a csapdákba. Helyett ugye
azt mondja, hogy választ, tehát, hogy valóban minek lépne bele?
De korábban meg nem ez volt. Tehát, hogy az előző, amikor még újdonságok voltak ezek az eszközök, akkor így jött egy ilyen morális felháborodás, hogy na, de hát, hogy lehet ilyet mondani. És ehhez képest erősebb az, hogy azt mondja, hogy jó, hát de ti meg milyen furák vagytok. Hát és ez az érdekes, hogy erre láthatóan nem is tudja egyelőre, hogy hogy reagáljon Donald Trump és a néhány más lefurázott politikus, mert megteszik azt például, hogy azt mondja, hogy hát mi nem is vagyunk furák, igen, ami ugye a legrosszabb, hiszen hogyha abban azt a keretet használod, amit a kritikusait használnak, akkor hiába tagadod le, attól még csak felerősíted azzal. Tehát ez az egyik, hogy most jött egy újdonság. A másik az, hogy lett közben egy elég fontos fejlemény, ami után azért sokkal nehezebb már a szabadság erőinek beállítani magukat, az pedig ugye az, hogy a Trump elnöksége alatt kinevezett bíróknak köszönhetően az abortusz korlátozás most sokkal jelentősebb Amerikában. Ez tényleg egy fontos téma. És míg a Biden kampány esetében azt lehetett érezni valóban, hogy ők még a demokrácia féltés nek azt a vonalát vennék elő, hogy mondjuk a január 6-ai eseményeket állítják szembe a saját üzenetükkel, addig a Kamala Harris esetében pár azt lehet sokkal inkább, hogy jó, de mivel, hogyha itt még tovább szigorítanék majd. Egyébként látszik is, hogy Donald Trump azóta egy elég össze-vissza üzeneteket próbál ezzel kapcsolatban megfogalmazni, mert egyszerre kell megfelelni azoknak, akik tényleg azt gondolják, hogy szigorítani kéne, de közben pontosan tudja, hogy ennek milyen politikai költségei lehetnek. Tehát, hogy azért más, ez is egyébként egy Ezra Klein műsorban volt, hogy a január 6-a azt az emberek nagy része elítéli Amerikában, de mondjuk nem tart attól rövid távon, hogy jön még egy január 6-a. De az attól, hogy tovább fogják még korlátozni és szigorítani az abortuszt, mivel ez már megtörtént egyszer, attól viszont valóban tartanak. Tehát egy más típusú szabadságkérdés.
Péter?
Szerintem elmondtam, amit a kampány ügyében, ami még érdekes talán, hogy mire számíthatunk mi itt a választás kimenetelével kapcsolatban, és ugyan nyilván óriási különbségek vannak a demokraták és a republikánusok világról alkotott véleményében és hozzáállásában, az közösnek látszik, mind a két oldalon, hogy olyan embereket jelöltek, akiket alapvetően nem érdekel a világpolitika. Korántsem annyira, mint mondjuk Joe Bident, aki a karrierje nagy részében ezzel foglalkozott, és alelnökként folyamatosan Kijevbe járkált. Gyakorlatilag az Obama kormányzat idején ő volt a ukránügyi főmegbízott. Ehhez képest mind a két jelölt hasonlóan Obamához egy izolacionista álláspontot képvisel, ahhoz képest, amit a hidegháború alatt megszoktunk az Egyesült Államoktól. És ez mindenképpen azt jelenti, hogy Európának ki kell találnia magát. Minél hamarabb, annál jobb.
Bármi más még esetleg, amire érdemes figyelni az ősz folyamán az elnökválasztási küzdelem kapcsán?
Még ehhez a gondolat az, hogy ez a megoldás, ez a weird használat, hogy ez valójában nem a trumpizmus győzelme igazából, mert mint hogy igazából a saját, tehát hogy a mainstream részévé vált, és a saját eszközeivel támadják vissza.
És hogy vagy a józansági, nem? Tehát azért tényleg egy gyakorló elmebetegről beszélünk, mikor akkor is, hogyha van megkülönböztetett politikai tehetség, ez nem kérdés, hihetetlen jó ösztönei vannak az öregnek, de hát emellett nyilván csak azért nem tudott tematizálódni azt, hogy gyakorló elmebeteg, mert hát azért a másik oldalon is egy mentális, hát hogy mondjam, képességeit illetően jelentős terheltséggel küzdő jelölttel kellett párba állítani, de így, hogy azért most mégiscsak egy alanyállítmány tájszerkezetben összefüggően fogalmazni képes, de egyébként különösebb politikai gondolatokkal nem rendelkezett, de mégis azért a minimumokat hozni tudó demokrata elnök jelölt van, azért csak föltűnik a kontraszt a Trump kárára.
Abszolút, csak az, hogy most már föl lehet vállalni azt mondani, hogy gyakorló elmebeteg, ezt nem azért tudott te is kimondani, mert hogy egyébként Trump megtette neked azt a munkát, hogy bármit.
Nagyon remélem, hogy ezt korábban is kimertem mondani, mert ha nem, akkor az nagyon komoly probléma. Igen, nem tudom, hogy van-e bárki itt az asztalon, aki be tudja azonosítani, hogy Hannibal Lecter az Donald Trump fejében a létező személyiség, vagy pedig ő tényleg, tehát hogy hova helyezi ő például az ő személyét?
Nekem ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy így van, de a legmeggyőzőbb elmélet az, hogy a menedékkérőket ugyanazzal a szóval fejezik, tehát az asylum, mint az elmegyógyintézetet, az valahogy a fejében összekeveredett, és akkor ezért gondolja azt, de nem tudjuk pontosan.
Na jó. Itt most lezárjuk ezt az amerikai téma kitárgyalását, de egyébként már most felhívnám a nézőink figyelmét, hogy aki még több tartalomra kíváncsi az amerikai elnökválasztás esélyét, illetve magyar nyelven, akkor annak szívesen ajánljuk figyelmét a szeptember 12-én induló Amerikánó című podcastunkat, amelyet Papp Szilárd István vezet a Partizán részéről, benne lesz Feledi Botond, illetve a 24.hu részéről Kernel Zsolt. Tehát szeptember 12-től jelentkezik majd ez a podcast, amit a Partizán különböző felületein megtalálhattok majd. Nagyon szépen köszönöm minden egyeteknek, hogy eljöttetek ma este ide hozzánk, remélem, hogy nem bántátok, meg gyertek majd máskor is. 24.hu Rebeka, ami nagyon fontos, hogy mindenképpen iratkozzatok fel, a 24.hu-ra a leírásban elhelyeztük az elszükséges linket, 444 Gergő, iratkozzatok fel a 444-re és csatlakozzatok be a körbe, és mindenképpen fizessetek elő, és ezzel is támogassátok a 444 további működését. Telex Fruzsi, boldog születésnapot, tegnap volt az ünnepség, remélem, hogy jól sikerült. Mindenképpen fizessetek elő, hogyha tehetitek a Telexre is, és támogassátok ezzel is az önműködésüket. Illetve Válasz Online Péter, köszi, itt voltál, és természetesen a Válasz Online-t is támogassátok. Nagyon fontos, hogy itt most alapvetően olyan médiumok ülnek, amik valamilyen formában gyakorolnak egyfajta szakmai érdeklődést egymás iránt, ez a minimum, amit el lehet talán így mondani, és ezt nem csak a szuverenitásvédelmi törvény miatt tesszük, de nyilvánvalóan ez is majd esetleg eredményezhet még olyan helyzeteket, amelyben még erőteljesebben egymásra kell majd figyelnünk, de a lényeg az, hogy szerintem az egy nagyon menő dolog, hogyha egymás munkájára tudunk figyelni, azokat tudjuk értékelni, és egyébként tudunk arról közösen beszélgetni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt ma este lehetővé tettétek, gyertek máskor is. És akkor zárásként még azt gyorsan el akarom mondani, hogy időközben véget ért a Madách Imre gimnázium felmentett igazgatója melletti szimpátia tüntetés a belügyminisztérium előtt. A képen azt láthatjátok, ahogy már oszlik a tömeg. De röviden összefoglalva, hogy mi is történt, igazából a diákok mellett a tanítványok mozgalomtól Pilc Olivér, Berta Beáta szólaltak föl, illetve Dukán András Ferenc, volt egy kirúgott madácsos matematika tanár is, aki még felszólalt, és alapvetően mindannyian a BM rendeletét tett a kritikájuk tárgyává, amely szerint minden reggel be kell szedni a diákok telefonját. Amivel kapcsolatban itt az adás legelején megpróbáltam megkérdezni az újságíró kollégákat, hogy milyen híreket hallottak arra vonatkozóan, hogy ezt mégis gyakorlati értelemben hogyan valósítják meg az iskolák. Jelenleg erről nekik sincs tudásuk, és mi sem találtunk igazából olyan best practice-t, ami úgy tűnne, hogy szélesebb körben elterjedt volna. Ha bármilyen formában nektek ezzel kapcsolatban információtok van, akkor kérlek, hogy az info@partizanmedia.hu címre küldjetek képet vagy szöveget, amiben kicsit jobban tájékozhatunk erről. A mi telefonjainkat nem fogják elvenni, a Madách tényleg előre megy, nem hátra, jelentette ki a tüntetésen a Madách gimnázium egyik diákja. Mészáros Csaba, egy volt tanítvány, a két listát írt, pro és kontra érveket a BM döntésének megértése kapcsán, sokkal hosszabb volt a kontra érvek listája, bár itt teszem hozzá, hogy valójában igazából ez az egész ügy egyáltalán nem arról szól, hogy az okostelefonoknak vagy bármilyen digitális eszközöknek van-e helye a közoktatásban vagy nincs, ez valóban egy fontos oktatás szakmai kérdés, amivel mi is fogunk majd foglalkozni a következő hetekben. Ez a kérdés, ami miatt a tüntetők kimentek a Madách Imre gimnázium felmentett igazgatója mellett, ez egy teljesen más típusú dilemmáról szól, alapvetően arról, hogy van-e még bármilyen típusú autonómia egy intézményvezetőnek a központosított oktatási kormányzattal szemben. Összességében tehát ezek voltak azok a beszédek, amik elhangoztak. Volt szolidaritás nyilvánítás Iványi Gábor egyházi iskolának bezáratása miatt Iványi Gáborék mellett, és üzentek is Sára Botont főispánnak, Iványi Júlia tette ezt meg, aki azt mondta, ha olyan szerencsétlen vagy, hogy elnyom a hatalom főispánja vagy, tedd le a tollad, állj fel, küzd, ha olyan történik, ami a diákok életét nyomorítja meg. Skandalás is volt, dalok és a tüntetés jelenleg, ahogy azt a képeken is láthatjátok, véget ért. Az ügyet természetesen mi is fogjuk majd követni a következő hetekben, hogy hogyan alakul. Reméljük, hogy lesz lehetőségünk magával a felmentett iskolaigazgatóval is majd interjúzni. Ez volt mára a Partizán évadnyitó adása. Holnap este 6-kor érkezünk majd a következő adással, amiben Tölgyesi Péter lesz a vendégünk, aki először szólal meg gyakorlatilag június 9-i választás után, amelyben majd értékeli részben Magyar Péter előretörését, illetve a nemzetközi helyzetet. Többek között a vasárnapi tartományi választás Németországban, amelyben a II. Világháború óta először Türingiában előretört egy szélső jobboldali párt és első helyen végzett a választáson. De vannak még más nemzetközi események is, amelyek kapcsán remélhetőleg izgalmas megfejtésekkel érkezik majd hozzánk Tölgyesi Péter, tehát holnap este 6-kor vele találkozhattok. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.